Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és nagy szeretettel köszöntjük előadóinkat is, akik a Budapest Fasori gyülekezetből jöttek közénk, dr. Tolnainé Csattos Mártát és Luxné dr. Gecső Évát. Ők fognak majd közöttünk szolgálni. Először most egy rövid áhítattal kezdjük meg. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Olyan jó, hogy már az énekünkben áldhattunk téged, mennyei édesatyánk, és áldhattunk téged, Úr Jézus Krisztusunk, megváltónk. És olyan jó, hogy a gyermekek hangja is azt fogja majd énekelni, hogy te vagy Jézus a király. És olyan jó, hogy minden térd meg fog hajolni előtted. És olyan jó, hogy a mi térdünk is meghajolhat. Áldunk téged azért, hogy ismerhetünk téged. Áldunk téged azért, Urunk, hogy a te szeretetedet kiárasztottad már ránk. Kérünk téged, hogy végezd el azt a mi szívünkben ma, amit te ott el akarsz végezni. Hadd legyünk készek arra, hogyha tükröt állítasz elénk, akkor akarjunk és tudjunk a te segítségeddel változni. Kérjük a te áldásodat az egész délelőttünkre, szent lelked jelenlétét, és minden olyan akadály, amely elterelné a figyelmünket, hadd tudjon elhárulni, ebben is te légy a mi segítségünkre. Amen. Itt elől van helytesenek jönni. Amikor gondolkodtam, hogy melyik legyen az az ige, amellyel köszönhetném a testvéreket, akkor bizony eszembe jutott, amit a legtöbbben gondolunk is talán, amikor Mária és Márta házába elmegy Jézus, és vendégül látják. És ott van a két asszony, Mária rögtön leül oda Jézushoz, és hallgatja, Márta pedig serénykedik a konyhában, és végzi a feladatait, és hát ott is a feszültség rögtön előjön, melyik is a jobb, melyik a fontosabb. És hát Jézus azt mondja, hogy Mária választotta a jobb részt. Hát megnyugodhatunk, hogy mi is a jobb részt választottuk, hiszen nagyon nagy dolog, ha valaki a szombat délelőttjét, és mivel 10 órakor kezdődik, és eltart 2 óráig is, a szombat napját rászánja arra, hogy Isten igéjét hallgassa, odaüljön az Úr Jézus lábához. Tehát éppen vállon is veregethetnénk magunkat, hogy milyen ügyesek vagyunk. Megtettük, amit Jézus várt tőlünk. Aztán eszembe jutott egy másik ige, amikor Simon Péter elmegy Simon farizeus házába, és ott hallgatják az igét, és ott van az, hogy jól tetted, hogy eljöttél. Hát én is mondom, hogy mindannyian nagyon jól tettük, hogy eljöttünk, és itt vagyunk, és mi is úgy, ahogy ott az egész házban hallgatták együtt az igét, mi is együtt hallgathatjuk Isten igéjét. Mindezt elvihetjük a szívünkbe, de amit Isten az én lelkemre helyezett, az Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott 2. levelébe van megírva, a 3. részben, a 18. versben, és a 4. résznek a 6. versében. A 18. versben így szól Isten igéje. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Mivel nehéz ez az igevers, még egyszer olvasom. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. És a 4. rész 6. versében így szól Isten igéje. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra gyogjon fel, Ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Tehát Krisztus arcán ragyog fel Isten dicsősége. És olyan csodálatos Istennek ez a szava, hogy azt mondja, hogy miközben mi szemléljük egy tükörben az Úr dicsőségét mindnyájan. Mit jelent az, hogy szemléljük? Ez nem azt jelenti, hogy egy pillanatra ránézünk, hanem folyamatosan figyelünk rá, folyamatosan őt nézzük, őt tanulmányozzuk, hogyha jól megszemlélünk egy festményt vagy valamilyen munkát, megpróbáljuk minden részletét a magunkévá tenni, hogy meg tudjuk jegyezni, és minél többet el tudjunk vinni magunkkal haza. Tehát Krisztus arcát is, amelyen felragyog az Isten dicsősége, így kell szemlélnünk, folyamatosan rajtva tartva a szemünket. Mit jelent ez? Amikor eljárunk vasárnap a templomba, akkor is megnyugszunk, hogy kipipálhatjuk, eleget tettünk Isten akaratának, ott voltam, hallottam az Isten igéjét, megtettem, amit Isten várt tőlem, ránéztem az Úr Jézusra. Aztán a munkám mellett még időt szakítottam egy hétközi alkalomra is, azt is kipipálhatom, hogy már kétszer egy órát ott töltöttem az Isten közelében. De nem ezt mondja, hogy rápillantunk a 168 órából kétszer, hanem folyamatosan szemléljük, folyamatosan nézzük az Úr Jézust. Minden nap rátekintünk. Olyan jó, hogyha reggel az lehet az első dolgunk. Fölnézünk az Úr Jézusra, és megkérdezem, Úr Jézus, mit mutatsz ma nekem? Mit vársz tőlem? Mit tegyek? Hogyan éljek? A reformátorok azt mondták, Calvin János, hogy az ige számunkra, Isten szava, tükör, fék és ösztöke. És ha most csak a tükröt vesszük, ha elolvassuk naponként az igét, akkor föltehetjük azt a kérdést magunkba, Uram, ez van az igében. Mutasd meg, hogy az igéhez képest milyennek látsz engem. Milyen vagyok én. És ha ott van már a szívemben a vágy, hogy én meglássam az ige tükrében, hogy milyen vagyok, milyennek lát Isten, akkor bizony ott lesz a szívemben, hogy ó, milyen messze vagyok én az Úr Jézustól. És egyre inkább csodálom azt a Jézus Krisztust, akinek a nevét én ismerem, akiről tudom, hogy meghalt a kereszten, de még én is sokszor azt érzem, hogy olyan megszokottá válik, és nem tudok eléggé rácsodálkozni, hogy ő mennyire nagyon szeret minket. Pedig nekünk szemlélnünk kell az Úr Jézus arcán az ő dicsőségét, és ha mi ezt a szemlélődést megtesszük, akkor Isten lelke végzi el a következőt, olyanná formál minket, amilyen Jézus Krisztus. És megérkezünk oda, hogy milyennek kell lenni. Az igazi keresztjén Krisztus követő embernek, hiszen a keresztjén azt jelenti, Krisztushoz tartozó, Krisztus követő, olyannak lássanak engem a körülöttem élők, a családom, a szomszédaim. Nem azok, akikkel egy hónapban egyszer találkozom, hanem akik között élek, hogy kirajzolódjon az életemen Jézus Krisztus. Azon gondolkodtam ma reggel, amikor a Bibliaolvasó Kalausz szerinti újszövetségi igét olvastam, János evangéliumából az a rész volt, amikor Jézus azt mondja, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És föltehetjük a kérdést, hát hogy szeretett minket Jézus? Hogy szeretett minket? Ez az első, amit mondunk, életét adta értünk. Mi jut még eszünkbe, hogy szeretett minket Jézus? Ember lett. Nekem második dolognak a lábmosás jutott eszembe, amikor megmossa a tanítványok lábát, és elvégzi a legalantosabb munkát, a rabszolga munkáját, amire mindenki azt mondta, hogy ezt én végezzem. És hogyha megpróbáljuk ezt a mi életünkre viszonyítani, ugye, amikor nagyon jól a megtanult szöveget mondjuk, hogy igen, Jézus meghalt, értem, ezt már olyan jól tudjuk, hogy bele se gondolunk, hogy tényleg Jézus azt várja tőlem, hogy én úgy szeressem a házastársamat, a gyermekemet, az anyósomat, a menyemet, hogy képes legyek az életemet feláldozni, értem? Mondhatom a vejemet is, mert valamikor azt is nehéz elfogadni, és akkor azt mondjuk, hogy hát Jézus azért ilyet nem várhat tőlem. Várhat olyat Jézus, hogy a legalantosabb munkát elvégezzem? Mindig nekem maradjon a konyha elpakolása, amikor állandóan mindenki csak eszik, és még arra se hajlandó, hogy a mosogatóba betegye a tányérját. És egyebet se csinálok, mint ott vagyok egész nap a konyhában, és pakolok meg, főzök, és milyen gyorsan elfogy. Miért mindig én? Ott szokott lenni a lázadozás. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. De aztán Jézus olyan volt, és próbáltunk keresni még ilyen gondolatokat, hogy amikor ő félrevonult, hogy elcsendesedjen, vagy pihenjen, és valaki megzavarta, soha senkit nem küldött el. És amikor ez eszembe jutott az is, hogy hányszor mondtam a gyerekeimnek, ne most, mert készülök. Jézus soha nem tett ilyet. Úgy szeretem a gyerekemet, ahogy Jézus engem szeretett? Hát, ha belenézek a tükörbe, azt kell mondani, hogy nem. Akkor azt is olvassuk az evangéliumban, hogy Jézus imádkozott. Még el is mondja Péternek, imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Hát imádkozom én a családtagjaimért minden nap kitartóan, álhatatosan, azért, hogy az ő hitük ne fogyatkozzék el. Legtöbbször csak magunkért tudunk imádkozni. És már a rokonainkat, gyermekeinket elfelejtjük. Egyszer-egyszer imádkozunk. De imádkozunk-e azokért a családtagjainkért, akikkel haragban vagyunk, akikkel összevesztünk? Hiszen Jézus azt mondja, hogy azokért is imádkozzatok, akik gyűlölnek titeket. És azokról se mondjatok rosszat. Hát ha most belenézek ebbe a jézusi tükörbe, el tudom képzelni, hogy én valaha olyan leszek, amilyenné az Úr Jézus formál engem. Olyanná, amilyen ő. Eljuthatok oda, hogy én nem fogok senkiről rosszat mondani. Ha valaki kér valamit tőlem, soha nem fogom elküldeni, hanem kedvesen válaszolok. Ugye milyen reménytelennek tűnik? Legalábbis magamat ismerve azt mondom rá, hogy reménytelen. És Isten számára nem az. Ő ilyenné akar formálni. De ezt csak úgy tudja megtenni, ha minél többet nézek Jézusra, őt szemlélem, és akkor fogok olyanná formálódni, amilyen ő. De aztán, ha még belegondolunk, Jézus észrevette azt, aki bajban van. Elment valaha mellette. Aki segítségre szorult, mindig ott volt. Ha meggondoljuk, hogy kinek szoktunk mi segítséget adni? Szívesen megyünk az idegeneknek segíteni? Vagy azt mondjuk, hogy segítsen más, van még más ember is? Ebben is Jézusra hasonlíthatunk, hogy észrevesszük azt, aki segítségre szorul. A tanítványoknak nem volt ennivalójuk. Nekünk nem kell csodát tenni, hogy oda halat adjunk a hálóba, de lehet, hogy egy fél kiló kenyérrel, vagy egy tányér süteménnyel mi is adhatunk valakinek enni. És Jézus azt mondja, ha ezt megteszitek egyel az emberek közül, olyan, mintha velem tennétek meg. Nem az embereknek adjuk, hanem az Úr Jézusnak adjuk. Nyitva volt Jézus szeme, és észrevette, hogy kinek kell segítenie, ki a rászoruló. És folytathatnám még, és itt meg fogok állni, és azt a gondolatot helyezzi most Isten lelke a mi szívünkre, és vegyük komolyan. Vajon szemléljük-e mi Jézus Krisztus arcát? Az Isten dicsőségét rajta keresztül látjuk-e? És igaz lesz-e ez az ének, amit énekeltünk, hogy Jézus az én királyom, őt akarom királlyá koronázni. És olyan jó, hogy ő ezt akarja a mi életünkben elérni, hogy ez legyen. Viszont ha elkezdjük az Úr Jézus nézni, jönni fognak az akadályok is. kár ezzel törődnöd, fölösleges idő. De akkor kérhetem, Uram, segíts nekem, hogy formálni tudj engem, tedd készé a szívemet, és formálj a te képedre. Legyen így mindannyiunk életében. Imádkozzunk. Áldalak téged, Urunk, hogy te olyanná akarsz formálni, amilyen Jézus Krisztus. Itt vagyunk most mindnyájan, és arra kérünk, segíts nekünk, hogy ma, ami igéket hallunk, az egy olyan tükör legyen a számunkra, amelyben, ha belenézünk, megláthatjuk, hogy milyennek látsz minket. Vedd el a szívünk keménységét, és add meg, Urunk, azt, hogy csak rád tudjunk figyelni, és engedjük azt, amikor formálni akarsz minket. Amen. A 445. dicséretet keressük ki. A 445. dicséretünket. Ibolya, nem tudom, hogy Istvánt látja itt a folyosón, mert ő közben... Akkor átment? Akkor most kíséret nélkül énekeljük, jó? Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, és egy valamit szeretnék kérni a testvérektől, hogy ne tessenek ezért megharagudni. Az ének alatt Anna lányom most végig fog menni. Próbáljunk közben a szövegre figyelni, ez megnehezíti a dolgot. És egy kosárkából, egy lefedett kosárkából mindenkinek egy papírlapot kell kihúznia. Amikor nem kell elolvasni, mi van rajta, éppen csak húzzuk ki, utána foglalkozzunk vele, énekeljünk tovább, az idő miatt az éneklés alatt megy Anna végig.
Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. De látod, köcs lehúz, még régi csökkenésem, áld meg ma lelkemet, több hittel, ó Uram. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam, a nagy fogadkozás, hogy csak tiéd szívem. A bűnös gyengeség búsrabjának maradtam, és törvényed szerint ne élvem semmiben. Ha jót tettél velem, ha áldva látogattál, én nem dicsértelek, s nem hirdettem nevet. Nem értettem, mikor szenvedni, sírni hagytál. Hogyha szeretsz, miért súly vesződ engemet? Köt még a földi jó, a bűn a földi örvény, s te hozzád bűnömért, lásd el, nem juthatok. A bék jó súlya nyom, levetném, összetörném, de lelkem gyenge még, s jaj, összeroskadok. Más nem tanít meg rá,
kíséret nélkül is nagyon szépen tudtunk énekelni. Még a maradék papír is kiosztásra kerül, akkor elmondom a napi programunkat. Most először egy rövidet játszani fogunk, és úgy, hogy senkinek nem lesz rossz, nem lesz megerőltető, viszont hogy egy kicsit fölálljunk, mozogjunk, azért lesz ez. Utána meg fogunk tanulni egy éneket a játék után, és az ének után fogjuk meghallgatni Tolnainé Csattos Márta előadását az emberi kapcsolataimról. Kitettük ugyan a programot, de nem baj, ha az időtől el fogunk térni. Az ő előadása után lesz egy kávészünetünk, és rögtön utána fog kezdődni dr. Gecső Éva előadása, és utána lesz az ebédszünet, ahol finom szendvicssel, fasírttal várjuk a testvéreket. És utána szeretnénk egy csoportos beszélgetést tartani, és úgy gondoltuk, mert rövidebb lesz az egyik előadás, hogy 14:30-kor be is fogjuk tudni fejezni. Ha előbb érünk a végére, akkor előbb, nem szeretnénk, hogy valakinek rossz legyen. Én azt mondom, hogy ha az előadás alatt is valaki úgy érzi, hogy mosdóba kell mennie, megteheti. A fűtést most azért vettük le itt a teremben, mivel sokan vagyunk, hogy ne legyen rossz senkinek. Ha tetszenek gondolni, akkor följebb vehetjük, ha fázni tetszenek. Alvitót is tudunk nyitni, hogy a kistermen keresztül levegőt engedjünk be. És bárkinek bármi olyan gondja van, akkor szóljon. Mi a gond? Elszámoltad? Mi hiányzik még? De Melinda néni kapott munkát. Jó, nem baj, akkor pont. A Márti néninek nem adunk most, hogyha nem haragszik meg. Éva, benne vagy a játékban? Szívesen játszol velünk? És a végére értünk, maradt még? Kettő, az egyik a tiéd, a másik akkor az enyém. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Először a következőt szeretném majd mondani. Mindenki másféle színű papírt kapott. Másféle színűt. Majd föl lehet mutatni a papír színét, és meg kell keresni, körülbelül 4-5 papír tartozik egybe. Meg kell keresni ezt a 4-5 embert, és amit szeretnék kérni, hogy mutatkozzunk be egymásnak. El lehet mondani, hogy melyik gyülekezetből vagyunk. A nevünk az egyértelmű, és vagy azt kell elmondani, hogy melyik a kedvenc énekem, énekeskönyvi énekem, vagy pedig azt, hogy van-e olyan kedves igém, ami nekem sokat jelent. Tehát ezt a három dolgot úgy gondolom, hogy meg tudjuk jegyezni, melyik gyülekezetből vagyunk, a nevünket, és hogy valamit megtudjunk a másikról, melyik a kedves éneke. Ezekhez a különféle színű papírokhoz, és ahol fiatalabbak vannak, és remélem, hogy sikerült úgy osztani, hogy van fiatalabb és idősebb, adunk bluteket és egy A4-es papírt, és egy A4-es papírra kell ezeket az igéket. A blutek az egy olyan gyurmaragasztó, majd végigmegyünk a csoportokhoz, olyan gyurmaragasztó, aminek a hátuljára, ha rátesszük, rögtön ráragad a papírra, és akkor, hogyha valaki kitette valamelyik csoport majd ezt az ígét, akkor azt föl fogjuk tenni ide a falra, leürítettük ezt a falat, hogy lássuk, hogy milyen ígék voltak. Ez eddig akkor egyértelmű ugye mindenkinek. Na most még egy nehezebb feladatot adok. A párnája alatt mindenki talál egy személyre szóló ígét, amivel nagyon sok szeretettel köszönti a Pátyi gyülekezet, és olyan igék ezek, ezek olyan igék, amit aki ott a leghátsó pocékeken nem volt. Kitettük a falra az igéket, és én szeretném felolvasni mindazt, ami ott van. Anna egy pillanatot létsz, és lépj arra, hogy jól lássam az igéket. Mindegy, úgyis jó. Az egyik az volt, ez a szürke csoport volt. Szürke színű papírokat kapó csoport, bocsánat. Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. A másik, alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. A szeretet ne legyen képmutató. Az egyik, az kérlek szépen, Edina, hogy azt javítsuk ki, mert ott véletlenül rossz helyre került. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek. Tehát ott a... Köszönöm szépen. Aztán van egy olyan is, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Legyetek a szolgálatkészségben fáradhatatlanok. A szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel. A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt. Senki se fizessen a rosszért rosszal. Ott is Anna, azt fordítsd meg, légy szíves, azt rosszul ragasztottuk föl, a sötét zöldet, köszönöm. Törekedjetek a jóra mindenkor, egymás iránt és mindenki iránt. Semmit ne tegyetek dicsőségvágyból, se hiú önzésből, azt is kijavítjuk. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból. Legyetek a tiszteletadásban egymást megelőzők. És mindenki, mivel végrehajtotta a feladatot, kapott egy másik papírt, amit viszont ide tettünk, és én azt szeretném kérdezni, hogy ha elolvassuk ezeket a szavakat, felismerünk-e egy olyan igét, amit sorba tehetünk? Melyik igét tetszenek? De egy kicsit adjunk időt, hogy mindenki el tudja olvasni. Segítek, felolvasom, akik nem látják, hogy veletek cselekedjenek, tehát szeretnétek ti is, emberek, ugyanazt, amit velük cselekedjétek. És ott van az igehely is, a Máté 7.12. Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Akkor igen. Hát ez lett a... Szerintem oszthatjátok az éneklapokat. Ez lesz, itt mindjárt itt Anna segít, azt utána befejezheted, Anna, ezt megfordítjuk. És közben kiosztásra kerülnek megpróbáljuk ezeket így kitenni. Közben még egyszer el is mondhatjuk, a végére érünk. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. És azt mondja, Jézus azt mondja erre a mondatra, hogy ez az aranyszabály, és mivel a kapcsolatainkról van szó, hogyan élünk az emberek között, ez én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos. Szeretnétek, hogy nem cselekedjétek velük, ezt fölhozom, és a helyet hozzunk. És mennyire nem tudjuk megtenni. Én is szeretnék kérni egy éneklapot, hogyha maradt még. Jó. Köszönöm szépen. Ezt az éneket meg fogjuk tanulni, hogy azt akarja Jézus, legyek napsugár. Mindenkinek jutott most éneklap? Tehát nem mindenki fogja tudni. Ott van a harmadik versszakában az, amiért választottam ezt az éneket. Azt akarja Jézus, mindig jót tegyek, szeretetet adni én is kész legyek. Ékesítse lelkem jóság, irgalom, tükröződjék bennem lénye gazdagon. A harmadik vers szakért tanuljuk meg, és el kell, hogy mondjam, hogy tavaly, mivel mindannyian gyülekezetbe tetszenek élni, nagyon jól tetszenek tudni, hogy egy lelkész család élete karácsony előtt elég rumlis. Az átlag emberé is, hiszen készül a karácsonyra, de a gyülekezetben decemberben rengeteg alkalom van. És hát úgymond szokás szerint tavaly karácsonykor is, karácsony előtt, a gyermek karácsony előtt két nappal eléggé feszült volt már a hangulatom, és ezt a gyermekeim szokták észrevenni. És olyan jó, hogy imádkozó gyermekeim vannak, aki anyáért is imádkoznak, hogy bírja, és Isten küldött hozzám egy kislányt, egy másodikos ittanos kislány, aki tudom, hogy pénteki napon becsengetett, és azt mondta, hogy Anikó néni, szeretném elénekelni neked ezt az éneket, ez az én karácsonyi ajándékom. És ha megtetszenek nézni ezt az első verszakot, azt akarja Jézus, legyek napsugár. Világítsak annak, ki a fényre vár. Na hát én leforrázva álltam a kislány előtt, és bizony kipotyogtak a könnyeim, és hálát adtam Istennek, hogy ő most megfog és kiráz ebből az állapotból, amiben vagyok, és hálát adtam neki, mert szó szerint utána egy pillanat alatt visszatért az a krisztusi lelkület belém, amivel szolgálnom kell. Nagyon szégyeltem magam, de hálás is voltam Istennek, hogy ezt megadta. És mondjuk el mi is, sok szívnek öröm hol fakad, Jézus adja nékem, ő a drága nap. Ki ismeri ezt az éneket? Senki? Hát akkor megtanuljuk, először hallgassuk akkor meg a dallamát. A dallama, az első verset énekeljük csak el.
Azt akarja Jézus, legyek napsugár, világítsak annak, ki a fényre vár. Mondjam el sok szívnek, öröm hol fakad, Jézus adja nékem, ő a drága nap.
Még egyszer.
Azt akarja Jézus, legyek napsugár, világítsak annak, ki a fényre vár. Mondjam el sok szívnek, öröm hol fakad, Jézus adja nékem, ő a drága nap.
Csak a harmadik, negyedik sort, hogy ott is a hangokat megtaláljuk.
Mondjam el sok szívnek, öröm hol fakad, Jézus adja nékem, ő a drága nap.
Még egyszer egybe, és utána végig tudjuk énekelni.
Azt akarja Jézus, legyek napsugár, világítsak annak, ki a fényre vár. Mondjam el sok szívnek, öröm hol fakad, Jézus adja nékem, ő a drága nap. Azt akarja Jézus, szívem szent legyen, tisztaság a hangja, erőt érdekel. Lássa minden ember, mi boldog vagyok. Jézus égítménye, folyton rád vagyok. Azt akarja Jézus, mindig jót tegyen. Azt akarja Jézus, mindig jót legyen, szeretetet adni, én is kész legyen, ékesítse velem.
Martinak a szót, hogy az első előadást megtartja.
Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Mielőtt a bevezető igével és imádsággal elkezdeném az előadásomat, egyrészt azt szeretném elmondani a testvéreknek, hogy én vak vagyok, és hogyha bárhol máshol találkozni fogunk, nem barátságtalanságból vagy lenézésből nem fogok köszönni és kezdeményezni, hanem ennek ez van a hátterében. Úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, és mindenkivel nagyon szívesen találkozom bármikor máskor személyesen. És aztán még egy személyes dolgot elmondanék. Én nagy izgalommal jöttem ide, vajon hogyan is tudnék én olyat mondani, amivel meggazdagodhatnának a testvérek, és nagyon megható dolog történt velem, emberi kapcsolatokról kell ma beszélnem, és Isten ide küldte az ő angyalát. Ma reggel itt találkoztam valakivel, aki a mi életünkben egy nagyon fontos szereplő volt, a legelső gyerekem tanítónénie, aki szeretettel simította meg a fejét, aki az első hittanórákat adta, és ez egy olyan melengető érzés volt számomra, hogy jelen van Jézus, nem nekem kell itt beszélnem, én elmondom, amit kaptam, de ő minnyájunkat ismer és szeret, és minnyájunkhoz személyesen szeretne itt ma szólni. Úgyhogy azt szeretném kérni a testvérektől, hogy ne egy tudományos előadásra várjanak, hanem arra az örömre, hogy Isten szent lelke megszólítson minnyájunkat azon keresztül, amiket itt most hallunk. A bevezető ige a Máté evangéliuma 22. részének a 37-től 39. terjedő versei, és Évit megkérném, hogy olvast föl.
Jézus így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd vele barátodat, mint magadat.
Nem szeretnék hosszasan beszélni erről, hiszen nekem nem feladatom most, hogy az Istennel való kapcsolatról beszéljek, de ez a kettő összefügg. Az emberi kapcsolataink azon múlnak, hogy van-e kapcsolatunk Istennel, és hogy az milyen az a kapcsolat. Itt a bevezető áhítatban hallottunk arról, hogy annál tartalmasabb az Istennel való kapcsolatunk, és ezáltal az életünk és az emberi kapcsolataink, minél szorosabban ápoljuk ezt. Napi igeolvasásban, imádságban, hallott igében. És akkor térjünk rá arra, hogy az élet különböző területein milyen kapcsolataink is lehetnek, hogyan is alakulhatnak ezek a kapcsolatok. Most tudatosan nem személyes életemből fogok példákat hozni, hanem az igéből, azért, hogy lássuk meg azt, hogy igaz az, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos. Hasznos mind arra, amire nekünk szükségünk van. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy te szeretsz bennünket, és köszönjük, Urunk, azt, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Kérünk, hogy taníts ma bennünket személyesen az igéből. Amen. Elsőként azt szeretném megemlíteni, hogy az Új Szövetségben beszél az ige két hölgyről, ugye női csendes napon vagyunk itt, Timóteus édesanyjáról és nagyanyjáról, és azt mondja Pál, hogy ahogyan anyád és nagyanyád éltek hitben. Tehát nagyon fontos az, hogy hogyan éljük mi meg a családban nőként a hitünket. Imádkozó emberekként, Istenfélő emberekként, Istent követő emberekként élünk-e? Nyilván van egy ilyen mondás, és ez igaz is, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Nem örökölhető a hit, De nagyon fontos az, hogy látják-e a gyerekeink, hogy nekünk fontos az Úrral való kapcsolat, hogy mi napi kapcsolatban vagyunk, hogy az egy életgyakorlatunk, hogy naponta kérdezzük Istent, és naponta bűnt vallunk, bűnbocsánatot nyerünk, és ebből a bűnbocsánatból élve gazdagítunk meg másokat. Nagyon-nagyon fontos ez, nagyon gazdagítja a mi gyermekeink életét, és ha mi akár visszatekinthetünk arra, hogy volt egy hívő édesanyánk, vagy egy hívő nagyanyánk, vagy akár mindketten azok voltunk, gyakorlati példákon keresztül is láthatjuk azt, hogy milyen jó ebbe a beágyazottságban élni családon belül, hogy tudhatom, hogy imádkoznak értem, hogy tudhatom, hogy akkor, amikor a családi kapcsolatokban történnek dolgok, akkor ő is az igéből él. Ő is tudja azt, hogy ne menjen le a napati haragotokon. Ő is tudja azt, hogy engedelmeskedjünk az atyának, stb. Stb. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez legyen egy kezdőpont az életünkben, hogyha mi vagyunk az elsők a családban, akkor mi mondjunk igent Isten hívására, mi próbáljunk meg engedelmes életet élni. Az engedelmesség nem rabszolgaság, ha az engedelmesség fölszabadít, örömtelivé tesz bennünket, és így élhetünk hitben örömteli életet, és gazdagíthatunk meg másokat. Olyan jó lenne az, hogyha rólunk is így emlékezhetnének majd meg az utódaink, hogy a te anyád és nagyanyád milyen példamutató életet élt. Nem minden élethelyzetben tudunk mi ilyen jól helytállni, és most egyéb helyzetekről beszélnék, családi kapcsolatokról, társadalmi kapcsolatokról, tehát arról, hogy milyen kapcsolatunk van, és hogyan állhatunk helyt egy házasságban, hogyan állhatunk helyt a szomszédokkal kapcsolatban, a gyülekezetben, vagy a munkahelyünkön. Álljon itt mindegyikre egy-egy igei példa, ne ijedjenek meg a testvérek, nem fogjuk mindegyiket fölolvasni, csak fölidézem, és otthon kikereshetők. Elsőként ugye a hitünk ős atya Ábrahám álljon előttünk. Ugye ott van Ábrahám és Sára, azt mondja róluk az ige, hogy urának nevezvén engedelmeskedett Sára Ábrahámnak, és mégis annyi emberi bele került ebbe a kapcsolatba. Ugye, gondoljunk vissza arra, amikor menekülni kell, és akkor azt mondja Ábrahám Sárának, hogy hazudjunk. Te is azt hazudod, amit én hazudok, és akkor majd jó lesz neked is a dolgod, meg nekem is. És jó jött ki belőle? Nem. Nem jött ki jó belőle, mert akkor, amikor mi nem az egyenes úton járunk, nem az Isten útján járunk, akkor abból nagy bogyandalmak keletkezhetnek, nem csak a saját életünkre, nem csak a házastársunk életére nézve, hanem még a minket körülvevőkre nézve is. Nagyon nagy baj az, testvérek, hogy mi nem merünk hinni Isten igéjének az erejében. Keresztjénnek valljuk magunkat, de nagyon sokszor olyan világi módon éljük meg a kereszténységünket, olyan ügyesnek, olyan praktikusnak találjuk magunkat. Mint ahogy Sára is így volt. Kaptak egy ígéretet arra, hogy lesz gyermekük, de hát nem jött. Hát ha elfelejtkezik rólunk Isten, hát ha nem is úgy volt, és akkor Sára tanácsot ad Ábrahámnak. Hányszor van az így, testvérek, hogy mi asszonyok tanácsot adunk a férjeinknek, mert mi olyan praktikusak, gyorsak vagyunk és ügyesek. olyan sokszor van az, én emlékszem rá, hogy a mi életünkben is hányszor volt az, hogy már én olyan türelmetlen voltam, hogy mit vacakol ennyit, miért nem dönt már majd. Tehát én már tudnám, hogy mit kell csinálni, és ő még mindig nem. És akkor jön egy tanács. És megfogadta Ábrahám Sára tanácsát, és mi lett belőle? Mai napig nyögjük ennek a jó tanácsnak az eredményét. Megszületett az a gyermek, aki nem az Isten ígérete volt, de megszületett, és két nép viaskodik mai napig ennek kapcsán. Tehát a mi kapcsolatunkban nagyon-nagyon fontos az, hogy ki áll a középen. És akkor, amikor a mi házastársi egységünk megvalósul, akkor az hogyan valósul meg? Koalíciós tárgyalás révén, amikor leülünk és megegyezünk, ki mennyit enged, és akkor végül is mindenki kötött egy olyan kompromisszumot, ami egészen jó, és akkor egységben vagyunk. De nem ez az Istentől való egység. Az Istentől való egység az az, hogy addig állunk a térdeinken és könyörgünk, amíg mindketten meg nem látjuk azt, amit Isten mond. És olyan jó az, amikor egy házastársi kapcsolatban fölmerül egy kérdés, imádkozunk, és már egymás tekintetéből látjuk, hogy hát te is arra gondoltál. Én is arra gondoltam. Miért? Annyira jól összeszoktunk már? Nem. Mi csak annyira agyára tudunk menni egymásnak. Egyet gondolni csak Isten szent lelke által tudunk. És ez nagyon fontos. Vegyünk egy következő példát. Nagyon, nagyon sokszor probléma nekünk az, hogy hát én hitben vagyok, de a férjem. A férjem az sehol sincs. És sőt, nem is két példát fogok ezzel kapcsolatban mondani az igéből. Van egy dicsőségesebb példa, meg egy olyan példa, amiben aztán végképp háttérbe kell húzódnia az asszonynak. Az egyik, az Abigail és Nábár házassága. Ugye, Nábár, mint kemény szívű, pogány ember, megtagadja a segítséget Dávidtól. Megtagadja a segítséget az úr szolgájától. Majd ő megmondja, majd ő helyre teszi, és akkor jön a hívő asszony, aki elfedez, aki tanácsot ad, aki próbálja elsimítgatni a dolgokat, és Isten rátekint, és így megmenekülnek mindnyájan. De nem látszik a szemrehányás, nem látszik a megkeseredettség, csak a vezetettség. És akkor van még egy házas pár, akiről szeretnék beszélni. Egy asszony az angyaltól kijelentést kap, azt mondja, hogy gyermeket adok neked. Ugye Sámson esetéről van szó, azt mondja, hogy Manoach feleségének pedig megjelenik az angyal. És erről az asszonyról nem fogjuk megtudni, hogy hívják őt. Hitben van, kijelentést kap, és nem tudjuk. Még csak le se írja a nevét a Biblia. Nem megalázó ez asszony testvérek, hogy hát ennyire nem, semmibe vesz bennünket Isten, hogy még a nevünket se, hát pedig mi annyi mindent tudunk, annyi mindent csinálunk. Nem, nem. Ebben a kapcsolatban még a neve sincs ott. Ennek az asszonynak, és ez az asszony alázattal veszi az üzenetet, és megy a férjéhez. És akkor azt mondja hogy az angyalnak, hogy hát jelentsd ki magad neki is, hogy együtt megérthessük. Ez a közvetítő szerep benn van-e a mi kapcsolatainkban? Vagy egy felsőbb rendűség van benne? Hát még ezt se érted. Hát nekem Isten megmondta. Én ott voltam a csendes héten, én tudom. Majd én megmondom neked, hogy kell, de te egy fajankó vagy, te nem érted. Nem ezt mondja, hanem közben jár, és szeretettel és alázattal elfogadja azt, hogy az ő neve nincsen megemlítve. Tehát ott van ez az engedelmesség, ami házastársi kapcsolatunkban. Ott van ez a háttérszolgálat, ami házastársi kapcsolatunkban. Tudunk-e úgy helytállni, ahogyan az Istennek kedves? Jó. De hát, ugye, a gyermekekkel való kapcsolatunk is egy nagyon fontos kapcsolat. Nagyon sokan örülünk a mi gyermekeinknek. Nagyon sokan úgy is éljük meg, hogy a gyermek születésével beteljesedett az életünk. Akkor, amikor az én első gyerekem megszületett, akkor édesanyám mondta, hogy most már neked első a gyerek. Hát az igen nem ezt mondja, de van egy szent életű házaspár, akinek az életén keresztül megfigyelhetjük, hogy milyen is lehet a gyerekeinkkel a mi kapcsolatunk, és akkor ott van Izsák és Rebeka. Izsák és Rebeka kapcsolata. Egy Istentől szerzett házasság, megkapják a gyermekeket, az Istentől megáldott gyermekeket, megkapják az ígéreteket, és vajon úgy bánnak-e ezekkel a gyerekekkel, ahogyan az méltó Istenhez? Ugye, az egyik ilyen, a másik olyan. És akkor mindenkinek lesz egy kedvenc gyermeke. Izsáknak Ézsau, Rebekának Jákob. Mindenki dédelgeti, melengeti. Hányszor van az, hogy nagyon szeretjük a gyerekeinket, mert éppen olyan, mint én vagyok. Vagy hányszor van az, hogy rosszul leszek tőle, ha megjelenik, mert éppen olyan, mint én vagyok. Látom benne magam, látom benne a bűneimet. És nem tudjuk elfogadni őket olyannak, amilyenek. És hányszor van az, hogy a házastársi kapcsolatot is megrontja a gyerekekkel való kapcsolatunk. Azért, mert ott a gyerek közénk áll. Hova tovább a gyerek közénk fekszik? Ma már hányan viszik a francia ágyra a gyereket? Holott Isten igéje azt mondja, hogy a sorrend az az, hogy az Úr, a házastársam és a gyermekeim. És a gyermekeinkkel való kapcsolatunk akkor áldás, és akkor békességes, és akkor gyümölcsöző, hogyha az Úrral való kapcsolat egészséges, ha a házastársal való kapcsolat egészséges, Isten szerint való, hova tovább, ketten együtt fordulunk az Úrhoz, és építjük a kapcsolatunkat, és ebben a kapcsolatban, ebben a helyzetben, ebben a családi közegben ki virágzik a gyerekekkel való kapcsolat is, a gyerekek élete is. Nekem Isten megadta azt, hogy anyós lehetek és nagymama. És most látom, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy Isten méltónak tart arra, hogy életem végéig tanuljak. Ugye a világban mondják ezt, hogy egy életen át ívelő tanulás folyamata, hát a hívő élet is egy életen át ívelő tanulás folyamata. Rá kellett döbbennem arra, hogy én nem tudom, hogy milyen felnőtt gyerek édesanyjának lenni, nem tudom, hogy milyen egy házas gyermek édesanyjának lenni, nem tudom, hogy milyen anyósnak lenni, és nem tudom, hogy milyen nagymamának lenni. És ezt elkérhetem Istentől, és ezt folytathatom. És testvérek, olyan felszabadító az, hogy nekem már nem kell tudnom, hogy milyennek kell lenni a gyerekem házasságának, nekem már nem kell tudnom, hogy hogy kell nevelni azt a gyereket. Én már csak azt csinálhatom, amit mondanak. Ha cumis üvegből kell itatni, akkor cumis üvegből itatom. Ha pohárból kell itatni, akkor pohárból. Én is csináltam valahogy,
az vagy jó volt, vagy nem. Fogalmam sincs, hogy az anyósomnak tetszette, vagy nem, hogy az anyukámnak tetszette, vagy nem, illetve tudom, mert elmondták. De olyan nagy ajándék az, hogy nekem már nem kell elmondanom. Olyan nagy ajándék az, hogy nekem már nincs felelősségem. És olyan nagy kísértés az, hogy azt hisszük, hogy van felelősségünk, és nekünk meg kell mondani. És azon múlik a világ, hogy megmondtam, vagy nem mondtam meg. Nem. Nem, azon múlik a világ, hogy imádkozom értük, vagy nem. Hogy oda viszem-e őket Isten elé, vagy nem. Annyira más ez már, és olyan fölszabadító, az, hogy nem kell megkérdeznem bizonyos dolgokat, nem kell megmondanom bizonyos dolgokat. Egy távolságból tekinthetek rájuk, mert tudom, hogy van, aki közelről tekint rájuk, és az nem más, mint Isten. Olyan nagyszerű dolog látni azt, hogy annak az Istennek a kezébe tehetem őket, aki teremtette ezt az egész való világot, és aki fenntartja és igazgatja azt. És akkor most nézzünk Izsák és Rebeka házasságára. Mit sikerült ebből a kavalkádból kihozni? Ők a kezükben tartották az eseményeket, és nagy cirkuszok lettek belőle. Sőt, azt látjuk, hogy ezt a mintát látva, még a Jákob házasságában is ugyanez a minta megy tovább. Ott is lesz kedvenc gyerek József személyében. És mi minden bonyodalom lesz ebből. Azért, mert nem azt az utat járták, amit Isten jelölt ki nekik. Pedig istenfélő emberek voltak. Kedves testvérek, azt üzeni ma nekünk Isten szent lelke, hogy ez a mai nap az, ahol itt hagyhatjuk ezeket a terheket. Nem kell tovább cipelnünk. Nem a mi felelősségünk. A mi felelősségünk az, hogy mennyire ápoljuk az Istennel való kapcsolatunkat, mennyire ápoljuk a házastársunkkal való viszonyunkat. És meglátjuk, hogy mi mindenben kell a gyermekeinkhez fordulni, természetesen kicsi gyerekeket engedelmességre nevelni, de a felnőtt gyerekeket nyugodtan elengedhetjük. Tehát a családban ugye beszéltünk arról, hogy lehetünk olyan nagyanyák, anyák, anyósok, menyek, akik Istenben bízunk, őt követjük, és az ő tanácsai szerint járunk, lehetünk olyan feleségek, és hogyha olyan feleségek vagyunk, akiknek hívőtársunk van, akkor keressük együtt Isten akaratát, legyünk Isten akaratában egyek, és hogyha olyan társunk van, aki nem Istentől való, illetve bocsánat, butaságot mondtam, aki nem Istentől újjászületett. Őt ebből a házasságból ne a kimenekülést keressük, és ne azt, hogy Istentől való ez a házasság, ha már megvan, akkor Istenben kell élnünk együtt, és neki engedelmeskedve szolgálni. Ugye Péter levele azt mondja, hogy úgy éljünk, hogy akár igen nélkül is megnyerettessék az a társ az Úr ügyének. És akkor tovább mehetünk, tágabb kapcsolatunk is van nekünk, mint a családi kapcsolataink. Ugye az otthonunkhoz közel, ott laknak a szomszédok. Hogyan is tudunk mi a szomszédokkal kapcsolatot fönntartani? Van egy nagyon szégyenletes példa az igében, amit ellentétes pólusként szeretnék elmondani. Volt valaki, aki nagyon megkívánta másnak a szőlőjét, hazament, elmondta, hogy nem adja, akarom. És akkor a felesége mit mond? A nyugi apukám, segítek én neked, megszerezzük. Ugye Akháb és Jézabel esetéről beszélünk, vagy házasságáról beszélünk. Nem.
nem így kell nekünk viszonyulnunk másokhoz, hogy mi megkívánjuk, elvesszük, beleszólunk, még erősítjük is egymást a negatívumban, hanem oda a szomszédokkal való kapcsolatunkra az érvényes, hogy éljetek velük békességben, amennyire tőletek telik. Békességre kell törekednünk, nem úgy, hogy a rosszban megegyezünk, mint ahogy ez a házaspár is tette, hanem úgy, hogy szeretettel fordulunk hozzájuk, nem pereskedünk velük, nem lenézően, nem leereszkedően, hanem elfogadván őket, szeretvén őket, élhetünk velük. Jó kapcsolatban. Nem úgy élnek, ahogy mi, hogyan is viszonyuljunk ahogy, akkor hozzájuk. Nagyon nehéz ez, amikor mondjuk egy olyan szomszéd van, ahol olyan filmeket néznek a gyerekek, amiket nem nagyon szeretnénk, ha a mi gyerekeink néznénk. Hát áldozatosan. Lehet szomszédolni úgy is, hogy a szomszéd gyerekek jönnek hozzánk. Csak az áldozatos. Ha nekünk kell megsütnünk a hamburgert, akkor nekünk kell kiválasztanunk a filmet és leülni megnézni velük. Nekünk kell leülni társasozni velük. De ha az a gyerek megtapasztalja, hogy őt itt elfogadják és szeretik, nem arról beszélnek, hogy az milyen rossz, ahogyan ők élnek, hanem egy alternatívát kínálnak nekik. Szeretettel veszik őket körül, akkor szeretni fognak jönni. És akkor talán ők is vágyakoznak erre az útra. Sose felejtem el, egyszer vasárnap délelőtt jöttünk haza a templomból, és a szomszéd bácsi, szerintem sose lehetett még templomban azelőtt, megkérdezte a gyerekektől, hogy hát olyan szépen vagy öltözve, hol járt? Ez a templomi ruhám, neked melyik a templomid? Kérdezte a gyerek. És hát elindulhatott egy beszélgetés. Vajon tudunk-e nyitott szívvel, ahogyan a gyerekeink, szeretettel tekinteni a szomszédainkra? Előfordulhat az, hogy nagyon nehéz, mert már az ősök összevesztek. Nem akartam ide személyes példát hozni, de most mégis hozok egyet. Apám egyetlen öröksége egy nagyon szép helyen lévő, nagyon szép telek volt, amiben, hát én nem tudom, hogy hogyan történt ez, akkor, amikor a peres ügy, vagy 40 évvel ezelőtt elkezdődött, akkor voltak néhányan, akik perelték egymást. Mostanra olyan 100 körüliek voltak a peres, mire én megörököltem a földet, már körülbelül 100-an voltunk a peres ügyben, és mi imádkoztunk a férjemmel, és azt mondtuk, hogy akkor mi szerzünk egy ügyvédet, aki megszünteti a pert, és mi lemondunk erről a telekről. Balgaság? Igen. A világ szerint balgaság. De mit mond az ige? Éljetek békességben, ahogyan az tőletek telik. Mi ezt a megoldást láttuk. És Isten ad nekünk ajándékba helyeket, ahol nyaralhatunk, nincs saját telkünk, nincs saját kilátásunk, én most már megvakultam, nekem már mindegy is. Én azt gondolom, hogy nagy dolog, hogyha békességben élhetünk, ha nem kötöz bennünket semmi, lehet, hogy örököltünk egy békétlen szomszédi viszonyt, jussunk békességre, úgy, ahogyan Isten vezet bennünket. Vannak nekünk egyéb kapcsolataink, például gyülekezeti kapcsolataink. Hogyan állunk mi helyt a gyülekezetben? Ugye a gyülekezetben illik azt mutatni, hogy mi milyen nagyszerű keresztjének vagyunk. Hát nehogy már rossz véleménye legyen rólunk a gyülekezetnek. Van is egy példa az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Van egy házaspár, Anániás és Szafira megegyeznek. Ők megmondják, hogy ők eladták a földjüket, tessék, itt van a pénz a vezetőknek. Odaadták, hát ők nagyszerű hívő emberek. Igen ám, csak egy biblia volt a dolognak, hogy ők azt mondták, hogy eladták, aztán csak egy részét adták el. Megegyeztek. Megegyeztek abban, hogy a jó képet mutatják magukról. Hogyan egyeztünk mi meg, hogy a jó képet mutatjuk magunkról? Valódi képet mutatunk, vagy jó képet? Istennek nem kedves az, hogy mi jó képet mutassunk magunkról. Istennek az a kedves, hogy valódi képet mutassunk magunkról. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki előtt ki kell borítani a szennyes zsákot, hanem ez azt jelenti, hogy Isten előtt ki kell borítani a szennyes zsákot, rendezni a családi kapcsolatokat, rendezni a gyülekezeti kapcsolatokat, és úgy megállni. Testvérek, sok minden írja az embert, pletykálkodhatnak róla, olyasmiket mondhatnak, ami nem esik annyira jól. Én emlékszem rá, megint egy személyes példa, pedig ugye elhatároztam, hogy nem lesz, de úgy látszik, hogy nem menekülnek meg a testvérek a személyes példáktól. Bizonyságot tettünk a férjemmel, és a gyerekek nevelésére vonatkozóan valamit elmondtunk a gyülekezetnek, a gyerekeink gyerekmegőrzőben voltak, minket pedig, mint bizonyságtévőket megállítottak, tehát nem elsőként mentünk ki a teremből. A gyerekünk felháborodva és szemrehányóan várt. Azt miért mondtad el, mama? És nem tudom azt hazudni a testvéreknek, hogy nem volt bennem indulat. Hogy miért volt olyan sürgős oda menni a gyerekhez megmondani, hogy miről volt szó. De ilyenek vagyunk mi emberek. Nem tudunk az indulatainknak parancsolni. Ilyenek a mi emberi kapcsolataink. Kotyogunk, lotyogunk, nem is akartunk olyan rosszat. Megegyezünk a rosszban. Más képet mutatunk magunkról. Talán azért mondjuk el, mert a jól értesült képében akarunk tetszelegni. Szabad nekünk megszabadulnunk ma ezektől az indulatoktól. Nem kell nekünk megegyeznünk. Nekünk Jézussal kell kiegyeznünk. Leleplezni magunkat Jézus előtt. Bocsánatot nyerni. Ő a tengerfenekére fogja vetni mindazt, amit elmondunk neki, és tiszta lapot nyit. És akkor szolgáló életünk lehet, mint ahogy szolgáló életet mutat nekünk, szintén az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, Isten Akvilla és Priscilla életében. Istenre tekintettek, Isten igéjét vitték, és szolgáltak. Nekünk örömünk egyedül abban lesz, hogyha Isten szolgáljuk az ő dicsőségére. De az a kérdés, hogy a szolgálatunk is tiszta tud-e maradni, vagy a saját dicsőségünkre. Azért engem meg se említettek, pedig én is főztem. Ott van bennünk az indulat. Vagy ott van bennünk az indulat, hogy azért hirdessék már ki, hogy mennyit adakoztam a templom toronyra. Az Isten dicsősége a fontos, vagy a miénk. És azért szolgálok, mert bizonyítani akarok Isten előtt, hogy én azért jobb hívő vagyok, mint a szomszédasszony, vagy azért szolgálok, mert túlárad az öröm, és nekem is muszáj valamit tennem Istennek. Ügyeljünk a gyülekezeti kapcsolatainkra, legyenek azok tiszták, megtisztítottak. Ne egyezzünk meg egyedül csak Istennel, neki szolgáljunk. Bár mekkora is a szükség, ne egymásnak, hanem az ő indítatásából neki, és legyenek ennek a többiek a haszonélvezői Isten dicsőségére. És akkor még egy területe van az életünknek, amiről szeretnék beszélni, és ez a munkahely. Legtöbben munkahelyen is vagyunk, a munkahely harctér, a munkahelyi kapcsolatok nagyon nehezek, nagyon megpróbáltak. És akkor eszembe jut egy ember, akit Dávidnak hívnak. Dávid, aki ott áll mindig a harcmezőn, mint elhívott király, hűséggel szolgál az ő munkahelyén. És akkor van egy történet, ami úgy kezdődik, hogy amikor a királyok harcba szoktak menni, mit csinál Dávid? Otthon marad. Otthon marad, és pihenget. És ebből következik minden. Az, hogy megtekint egy asszonyt, azt, hogy magáévá teszi, az, hogy megöljeti az asszonynak a férjét, az, hogy meghal az a gyermek, az, hogy ketté szakad az ország, mert nem a helyén állt. Isten őrállónak tesz bennünket a munkahelyünkre. Ott állunk el, vagy eldöntjük, hogy mikor, hol a helyünk. Már elegünk van ebből a rabszolga sorsból, egy kicsit kiszállunk. Isten előtt nem kedves ez. De Isten figyelmeztet bennünket, mert szeret minket, akkor is, hogyha engedetlenek vagyunk. Sőt, azt is tudja, hogy kinek milyen papírba kell csomagolni a mondandót. Az egyiknek sejjen papírba, a másiknak sztaniolba, ki így érti meg, ki úgy érti meg. Jött a próféta, és sztaniolba csomagolva elmondta Dávidnak a történetet. Dávid, a hívő ember, ugrott is, és mondta, halálfia legyen az az ember. De te vagy az. Te vagy az az ember. Ma délelőtt vajon mire mondja azt nekünk Isten? Te vagy az az ember. Mit tettél a munkahelyeden? Nem baj. Azt mondja Isten, hogy nem baj. Te voltál az az ember. Holnap már, illetve hétfőn, már nem úgy kell visszamenned. Már egészen tisztán mehetsz vissza, képviselve engem. Úgy, hogy nem vagy nagyképű, nem vagy keserű, nem tartod magad többre, elfogadod, szereted Isten az embereket, és tudod azt, hogy Isten annyi terhet enged meg viselned, amennyit elbírsz, azt mondja Isten igéje, hogy nem hagy bennünket feljebb kísérteni, mint azt elszenvedhetnénk. Így állhatunk helyt a munkahelyünkön, mert oda tett bennünket fényforrásnak, oda tett bennünket eszköznek, be tudjak-e tölteni a harcmezőn azt a szerepet, amit szánt nekünk Isten. Ő ott lesz velünk, ott lesz a mi jobbunkon, harcol velünk, tűzfalként körbevesz, szeret, erőt ad, bátorít, ne féljünk, ne féljünk. Isten azt szerette volna nekem, és az asszonytestvéreknek, a nőtestvéreknek tanítani ma délelőtt, hogy az élet bármely területén, bárkivel, akkor tudunk békés, kiegyensúlyozott kapcsolatot ápolni, és ezáltal örömteli, boldog életet élni, ha vele harmonikus a kapcsolatunk, és ezt a harmonikus kapcsolatot tudjuk megélni bármelyik emberi kapcsolatunkban. Egy igével szeretném zárni ezt a mai előadást, mert minnyájunkban ott van az, hogy jó, rendben van, én most tiszta lappal indítok, de meddig megy ez? A Mikeás 7:6-ban azt mondja Isten igéje, hogy ne örüljén ellenségem, mert bár elestem, és a sötétségben ülök, fölkelek, mert az Úr az én világosságom. Igen, lesz sötét, el fogunk esni, de mindig, az örökké valóságig, az Úr a mi világosságunk, és ezért újból és újból fölkelhetünk, belekapaszkodhatunk, és tőle való reménységgel hihetjük azt, hogy mi, akik kettős állampolgárok vagyunk ezen a földi életben, az emberi kapcsolatainkban ő ott van velünk, és áldást készít. Áldja meg az Úr minnyájukat!
Nagyon szépen köszönjük ezt a szolgálatot. Maradt-e valakiben kérdés? Hogy éljük meg a családban a kapcsolatunkat, gyermekeinkkel, unokáinkkal? Ezt végig gondolhatjuk házastársunkkal, akinek van, szomszédainkkal, munkatársainkkal, unokatestvéreinkkel. És fontos, hogy el tudjunk ezen még csendesedni, és meglátni, hogy Isten kit fog elénk hozni. Én biztos vagyok benne, hogy meg fogja tenni, és ha imádkozunk, akkor rámutat arra, hogy mit kell javítani, melyik kapcsolatunkon, és hol van hiány az életünkben, hol mondja azt, hogy te vagy az az ember. A 395. éneket keressünk ki, és énekeljük el mind a három versét, Isten szívén megkínálva. Ebben is ott van a második verszakban, hogy tudjunk egymásért harcolva, ha kell vélünk mondani. És ott van az is, hogy nevelj minket egyességre, mi atyáddal egy te vagy. Mind a három versét énekeljük el. Tényleg nagyon fontos, hogyha Isten szólít, akkor tegyünk ez itt a párti gyülekezetben történt, és azért mesél a Dánát már, akikről szó lesz, egyikőjük sem él. Elmesélte egy asszony, hogy az örökségen veszett ő is össze az unoka testvérével, és jártak mind a ketten a templomba, párkattal egymás előtt, illetve mögött ültek. És olyan sokszor hallotta, azt mondta ez az asszony a prédikációban, hogy ne tartsatok haragot egymással, béküljetek ki azzal, akivel haragban vagytok, amíg lehetőségetek van. És ez az unoka testvére váratlanul meghalt. Ezt ő akkor mesélte el, és Isten nagyon komolyan a szívére helyezte, hogy nem indult, nem tette meg azt, amit tennie kellett. Mi is nézzük meg tényleg az emberei kapcsolataiban, hogy vár-e Isten tőlünk valamit, és melyik területen, és ne késlekedjünk, tegyük meg, amit tennünk kell. Most egy kávészünetet és teaszünetet és fogácsszünetet tartunk. Úgy kezdődik ez az énekünk, hogy ébredj bizonyságtévő lélek, a várkalapra bőrök hájanak. 396, énekeljük el mind a három versét, addig mindenki kezdjen, hogy csináljuk meg, de csak nézzék most a babával, és azt mondta, indítsunk mama kört, én segítek. Indítsunk ilyen alkalmat, indítsunk olyan alkalmat, és én itt vagyok mellettetek, és segítek. Na hát egy ilyen szolga volt ott mellettünk, szolgálattevő, ő fontos.
Köszönöm. Azzal a reménységgel vagyok itt, hogy akkor hívő emberek összejönnek, és meghallgatják egymást, akkor tudjunk egymás hite által épülni, és én így szeretnék most bizonyságot tenni előttetek. Tudtam, hogy a csendes nap címe az, hogy kapcsolataink, és arra gondoltam, hogy igazából mindannyian, amikor minden nap reggel felkelünk és elindulunk egy úton, akkor annyi lehetőségünk van arra, hogy kapcsolatokat építsünk. Az első, ami beszél rólunk, az ugye a maga a testünk, de leginkább az arcunk. Bemegyünk egy boltba, sorban állunk az orvosnál, teli kosárral ott állunk az Aldiban, és valaki elénk tolakszik. És annyi ilyen dolog, vagy elmegyünk a munkahelyünkre, hárman rálépnek a lábunkra a buszon, az a taknyos gyerek nem adja át a helyet. Tehát annyi minden van, amivel beszélünk. És először ez jutott eszembe, hogy az arcunkon mi van, mert amikor valakivel találkozunk, az arcunkat fogja először látni. Még fiatal, szerintem feleség voltam, amikor hallgattam egy idősebb asszonyt, és azt néztem, hogy az arcán a ráncok fölfelé kanyarodnak. És arra gondoltam, hogy ha megöregszem, én is ilyen arcot szeretnék, hogy az arcomon a ráncok, azokat Isten kanyarítsa fölfelé, mert azzal a reménységgel éljük az életünket, hogy amikor meghalunk, akkor az Úr átölel bennünket, és azzal a reménységgel, hogy ő az, aki lemossa minden vétkeinket, és az ő vére által gyógyulunk meg, az ő sebei által gyógyulunk meg. Tehát bárhová megyünk is, az életünk egy bizonyságtétel lesz. És nem az a bizonyságtétel, amikor azt mondom, hogy akár vasárnap együtt éneklünk, vagy azt mondjuk, hogy én hiszek az Úrban, hanem az az igazi bizonyságtétel igazából, amit az Anikó is mondott, és Márti is beszélt róla, 168 órában megélünk, amit teszünk, ahogy nézünk, ahogy kimondunk egy mondatot, ahogy szólunk a házastársunkhoz, ahogy elhordozzuk azt, ahogy mások megbántanak esetleg, ez mind bizonyságtétel. És ez nehéz, de Jézus Krisztus az, aki majd erőt ad nekünk tényleg elhordozni nagyon sok nehézséget. És én egy ilyenről szeretnék most beszélni. Hát kapcsolatokat építek én is, nap mint nap. Szeptemberben az a megtiszteltetés ért, hogy egy iskolában elkezdtem dolgozni, és egyből 100 gyerekkel alakíthattam ki kapcsolatot, 4 különböző osztályban. És 3 osztályban ez a kapcsolatkiépítés, ez szerintem elég jól megy. Én matematika tanár vagyok, de van egy osztály, ahol nagyon próbára tették a szeretetemet is, a türelmemet is, és a hitemet is. Ezek 16 évesek. 28 darab van belőlük egy osztályban. És eltelt az első hét, gondoltam magamban, ez menni fog. Kiszámoltam, hogy hány hét, 7-es az iskolai év, gondoltam, egy eltelt, ha egy eltelik a maradék, nem tudom mennyi, csak mondok egy számot, 40 is, tehát már nem olyan sok van. Eltelt a második hét is, és egyre inkább szorongtam minden egyes naptól. A negyedik hét végére végül is úgy éreztem, hogy jelentem az igazgatónőnek, hogy én ezt az osztályt, sajnos ez a kapcsolatkiépítés nekem nem ment, illetve egy olyan fázisba jutott a kapcsolatkiépítésünk, amit pedagógusként úgy látok, hogy ők nem tudnak belőle profitálni, tehát nem igazán jók az órák, mert nagyon sokat kell fegyelmezni, és a legjobb lenne igazából, hogyha egy másik pedagógus átvenné. Be is mentem az igazgatónőhöz, és itt éreztem azt először, hogy Isten segítőket ad, tehát amikor kiáltunk hozzá, akkor ő tud adni segítőket. Nem csak az igazgatónő, hanem a szakvezető tanár is mondta, hogy hát azért az nem így van, tehát nem úgy van az, hogy 28-16 éves fogja eldönteni, hogy milyen egy óra, én csak menjek be, ők jönnek velem. És hát valóban így telt el. Ja, és még azt nagyon fontos elmondani mindnyájatoknak, hogy ez a kapcsolat olyannyira lehetetlen volt, hogy tényleg úgy éreztem magam, mint egy válóférben lévő feleség, aki azt mondja, hogy eddig ezzel a férjel többet nem élek, tehát én így éreztem ezt ebben az osztályjal magamat, soha többé látni se akarom, be se teszem a lábamat, én ezt el is mondtam különben az igazgatónőnek, ebben az indulattal, én különben egy indulatos valaki vagyok, és Isten nagyon csendesen azt tanítgatta nekem ebben, hogy ő tud újat kezdeni. Tehát amikor kaptam magam mellé két segítőt, akkor bár kimondtam azt, hogy soha többet, és soha, és nem akarom, visszamentem ebbe az osztályba, és Isten segített újra elkezdeni őket tanítani a legnagyobb rendben. Bátorságot kaptam a következő hetekre, és egyszer csak megbetegedett az, akinek be kellett volna jönni az órámra, ugye, hogy segítsen, hogy minden menjen, és nem jött. És akkor én úgy éreztem, hogy teljesen meg vagyok rettenve. És Isten újra bátorított, hogy ne féljek, hanem menjek, és elég lesz majd az ő ereje, és amikor mi erőtlenek vagyunk, akkor ő meg tudja nekünk mutatni, hogy ő milyen erős. És akkor így telnek most igazából a hetek, hogy azt a csodát élem meg, hogy egy jó osztályt kaptam, 28 darab elviselhetetlennek tűnő 16 éves ember között mozgok, akik úgy tűnik, hogy elkezdtek megismerni, én is elkezdtem őket, tehát ugye mindegy, most nem akarok nagyon belemenni, de az a lényeg, hogy én sok évet kihagytam a tanításban, és én azt hittem, hogy amikor egy fiatalnak azt mondja az ember, hogy és nyisd ki a füzetedet, akkor ez meg fog történni. Nem történt meg. Tehát, vagy ha azt mondom, hogy és a házi feladat ez, és ezt meg kell csinálni, akkor én azt hittem, hogy ez ugye készen lesz másnapra, és nem lett kész. Tehát sok olyan dolog volt, amit nekem újra meg kellett tanulnom, hogy ellenőrizni, utánuk nézni, kikérdezni, felállítani. Tehát gyakorlatilag, mint egy ilyen katonatiszt, vagy én nem tudom mihez hasonlítsam, de Isten most éppen ebbe tett bele. És emlékszem még egy ilyen fejezetre ebben a kapcsolatban, amikor Isten már gyógyított, hogy javítottam a dolgozataikat, és jött egy-egy dolgozat a másik után, tényleg síralmas és jó, meg nagyon jó, meg kevésbé jó. És akkor Isten aznapra, van ez a, ismeritek ezt a Mindennapi Kenyerünk című kicsi könyvet. Ez ha az asztalon van, azért nagyon jó, mert tényleg olyan pici kis füzet, viszont Istennek akkora nagy bátorítása van minden napra, hogyha valaki a futó napjaiban csak annyi ideje van, hogy azt az aznapi három igeverset elolvassa, akkor Isten fel tudja őt emelni. És emlékszem, javítottam ezeket a dolgozatokat, és aznapra pont az volt, hogy imádkozzatok az ellenségeitekért. És nyilván nem azt érzem, hogy ők ellenségek, de akkor akinek a dolgozata volt, azokért a gyerekekért kezdtem el imádkozni. Tehát láttam a nevét, imádkoztam, és nem csak értük, hanem a szüleikért is, hogy a szülők álljanak ott a gyerekek mögött, akárhány évesek is, álljanak mögöttük, és alakuljon ki a pedagógus és a szülő között egy olyan kapcsolat, hogy együtt tudják segíteni a gyerekeket előre. És aztán úgy érzem, így november elején, hogy egy új területre ért a kapcsolatom ezzel az osztállyal, egy új misszióba értem, mert most már azért imádkozom, hogyha Isten ad alkalmat, akkor tudjak valóban Jézus Krisztusról bizonyságot tenni nekik. Tehát most már várom azokat a kérdéseket, azokat az egy-egy fiatalt, aki majd oda jön hozzám a szünetben, vagy félve megkérdezi. Az első ilyen kérdés volt, amit nem tudom honnan tudták, hogy válaszolni tudok majd rá, de megkérdezte az egyik fiú pont az utolsó órán, hogy tanárnő, kérem, a református lelkészek házasodhatnak? És ugye válaszoltam rá, hogy igen, meg hogy mi, és ez volt bennem, hogy akár tudhattam is a választ, vagy akár nem tudhattam is a választ, de ez jutott eszembe, ahogy kérdezte, hogy Isten új területre visz engem velük kapcsolatban, és ezt várom is, és ez egy világi iskola. Még egyszer, tehát így nagyon röviden azt üzenném mindannyiunknak, mindannyian kapcsolatok között élünk, akár tudatosítjuk, akár nem. Én sokszor megszégyenültem, hogy ha engem akkor ott lát valaki, akkor én nem világítom Jézus Krisztust, és abszolút nem a szeretetről beszél a cselekedetem, akár egy közértben, ahogy sorban állok, és tolakszom előre, hanem akkor az önzésemet látták volna. Tehát sokszor van, hogy Isten tényleg napról napra tükröt tart elénk, és mindenkit arra szeretnék bíztatni, hogy merjünk Istennel előre lépni, előre nézni, és valóban benne bízni, úgy, ahogy hallottuk az előadásban is. És azt hiszem, hogy ennyi volt, amit szerettem volna. Ne felejtsük el, hogy amikor erőtlenek vagyunk, Isten akkor tudja megmutatni az ő nagy erejét és az ő csodáját. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönjük! És most abban a mondatban kapaszkodjak bele, hogy ha láttak volna mások, akkor azt látták volna, hogy nem tudok világítani. És ezzel azt hiszem, hogy mindannyian így lehetünk, hogyha bizonyos helyzetben találkozunk valakivel, vagy valaki látna minket, akkor nem napsugárként látna, aki Jézus Krisztus átvagyok, hanem megkérdezné, hogy ezért jár templomba. És milyen jó lenne, ha nem így lenne. A következő előadásra készüljünk, a tanult énekünket énekeljük el. Ismét, azt akarja Jézus, legyen napsugár. Jó, nyugodtan, de ha kell, adunk is ennek.
Azt akarja Jézus, legyen napsugár, világítsa annak, ki a fénye vár. Mondja meg sok szívnek, öröm volna kar. Jézus akar nékem, ő a drága nap. Azt akarja Jézus, szívem szent legyen, tisztasága adjon, legyünk én nekem. Lássa minden ember, mi boldog vagyok. Jézus égi fénye, folyton rám ragyog. Azt akarja Jézus,
igen, jó lesz, igen, köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, akit még személyesen nem volt alkalmam üdvözölni. Én Luxné Gecsőjében vagyok, a Fasori gyülekezet tagja. 1996 óta vagyunk a családommal együtt a gyülekezetben jelen, és én 99-ben kaptam új életet az Úr Jézustól. És azóta neki szolgálok, vagy igyekszem neki szolgálni a családommal együtt. Nagyon jó érzés volt ide belépni, még nem jártam itt soha, de az első arc, akit megláttam, egy mosolygós arc volt, akit én a Fasorból ismerek, és nagyon jó volt, hogy az Úr így is megsimogatott és bátorított arra, hogyha lett volna bennem bármi szorongás, akkor ez már rögtön az első pillanatban oldódott. Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy arról a csodálatos dologról beszéljek, ami az embert az Istenhez köti, vagy inkább fordítva. Tehát Isten és ember kapcsolatát szeretném egy kicsit megvilágítani, közelebb hozni a testvérekhez ezen a most már délutánon inkább.
nagyon örültem az igéknek, amiket itt sikerült közösen összeraknunk, és most fönt vannak a falon, sokat közülük választhattam volna. Ezek, ha jól sejtem, így átfutó, ezek az új szövetségben megírott igék, és én most egy jó szövetség igét szeretnék felolvasni, mint egy bevezetőként, a Dániel könyvének 9. fejezetéből, Dániel 9.3. Orcámat az Úristenhez emelem, hogy keressem őt imádsággal. Tehát a kapcsolatépítésről és ezen belül az imádságról szeretnék beszélni. Csendesedjünk el. Magasztal a szívem, mennyei édesatyám, azért, mert újra rá irányíthatod a figyelmünket arra, hogy ki vagy te, hogy milyen csodálatosak a te dolgaid, hogy milyen dicsőséges út, hogyha mi veled járunk. Köszönöm, hogy te elküldted a te egyetlen fiadat, hogy ő általa nekünk életünk legyen, és ezen a napon is te közelebb akarsz vonni magadhoz mindnyájunkat, hogy mindinkább könnyű legyen nekünk te benned bíznunk, te rád bíznunk az utainkat, mert neked gondod van ránk. Kérlek, Uram, hogy hallgass meg minket. Amen. Hogy egy személyes dologgal kezdjem én is, a készülésben az első az volt, hogy hirtelen megijedtem, hogy fogok én olyan dologról tudni beszélni a testvérek előtt, amivel én is építhetem a gyülekezetet, de mindig a szolgáló kapja a legtöbbet a szolgálat végzése közben, alatt, mellett, után, és ezt én úgy tapasztaltam meg, hogy az imádságra való készülés közben elkezdtem sokkal buzgóban imádkozni. Én biciklivel, kerékpárral járok dolgozni, ez egy 8 kilométeres út, amit fél óra alatt teszek meg, és valahogy arra bátorított engem Isten, hogy ezt a fél órát használjam ki arra, hogy imádkozom. És a biciklin könnyen megteheti az ember, hogy hangosan imádkozik, míg a tömegközlekedésben ez ugye nehezebb lenne, de én most az utóbbi napokban ezt az utat végig imádkoztam, és annyira jó érzés volt így kezdeni a napot. A munkahelyen én is sokféle dologban, kihívással, kapcsolattal kell megbirkoznom, feladatokkal, de ez nagyon áldottá tette a készülés idejét. Tehát a kapcsolatról gondolkozva én először felütöttem a magyar értelmező kézi szótárt, hogy vajon mit mond a szótár erről. Két szó volt a kapcsolatszó mellé írva, az ismerettség és az összeköttetés. Ennek nagyon megörültem, mert mindjárt én is így akartam kezdeni, hogy az ismerettség, tehát ismernünk kell a kapcsolatban egymást, nekünk ismernünk kell Istent, hogy kicsoda ő, és ebből indulhatunk majd tovább, és az összeköttetés pedig az ige olvasása, amit ő adott nekünk, és az imádság. És az imádságról, hogyha beszélünk, akkor induljunk ki abból, hogy a Heidelbergi K.T. mit mondott arról, hogy miért szükséges a keresztényeknek imádkozni. Így szól ez a szakasz a K.T.-ból. Azért, mert ez kiválképpen való része annak a háládatosságnak, amelyet Isten tőlünk követel. Továbbá, mert Isten csak azoknak adja az ő kegyelmét és szent lelkét, akik ezt szívbeli fohászkodással szüntelenül kérik, és ezért neki hálát adnak. Tehát tisztában kell lennünk azzal, hogy kicsoda a mi Istenünk, kinek jelentette ő ki magát a Bibliában. Sokat lehetne erről beszélni, valóban. Én mégis fontosnak tartottam néhány helyet kiragadni, és néhány olyan szakaszt, ami ráirányíthatja a figyelmünket arra, ki is a mi kapcsolatunk egyik része, Isten maga. És itt most elég sok igét fogok majd olvasni. Kérem, hogy türelemmel hallgassa mindenki. Tehát az első, hogy szuverén a mi Urunk, független, teljhatalmú és korlátozhatatlan. Ő csak magát korlátozhatja. Ez a Bibliában így, a magyar fordításban nem jelenik meg, hogy szuverén Isten, de érdekes módon az angol fordításban benne van a 2 Mózes 23, 17-es versében, ezt olvassuk, tehát 2 Mózes 23, 17, évenként háromszor jelenjék meg minden férfi a szuverén Isten színe előtt. Isten Úr minden teremtmény felett királyoknak királya és uraknak ura. A demokratikus elveken nevelkedő nemzedéknek, amelyben mi is élünk, ez igazán kezd lassan elképzelhetetlen lenni, hogy, Isten országa nem volt soha, és nem is lesz demokratikus, ahol mindenkivel egyenlő. Ma hajlamosak néhányak az ember és az Isten közé is egyenlőségjelet tenni, de hát távol álljunk mi ettől. Ez az ige, hogy Isten királyoknak király és uraknak ura, ez az 1 Timóteus 6.15-ben van megírva. Isten minden teremtménynek az ura, de a földön folyó eseményekért nem ő a felelős, hiszen ő az embernek adta át az uralmat. Ez az 1 Mózes 1.26-ban van megírva. 1 Mózes 1.26, akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Valamint az 1 Mózes 2-ben még azt is mondja, hogy arra teremtette, hogy a kertet művelje és őrizze. És Isten, amikor ezt a hatalmat adta az embernek, nem szabott feltételt. Nem mondta, hogy uralkodhatsz addig, amíg jól viseled magad, uralkodhatsz, amíg ezt vagy azt nem teszed. Nem korlátozta. Azt viszont megmondta neki, és ez az 5 Mózes 28-ban van megírva, hogy hogyan örökölheti az áldást. Tehát az 5 Mózes 28.1-ben olvasunk arról, hogy Isten mit mond az embernek? Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr. És ezek után felsorolja az áldásokat ebben a szakaszban. Valamint azt is mondta Isten, ez a Mózes 5. könyvének 30. fejezetében van, előtöbbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess, te és utódaid is. Ebből azt látjuk, hogy Isten nem robotokat teremtett, nem egy filmrendező, aki ráerőlteti a gondolatát, az elképzelését az emberre, és nem dróton rángatja az embert, hanem választhat. Viszont Isten meg is védi azokat, akik őt szeretik. A Jób könyvének első fejezetének 8. versében ezt olvassuk. Észrevette, a sátánhoz így szól Isten, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön, fethetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Féli az Istent. Ezt helyesen kell nekünk érteni ebben a kapcsolatban, hiszen itt nem egy terror alatti rettegésről van szó, hanem egy egészséges, helyén való tisztelet és elismerés Isten félelmetes hatalma előtt. Hiszen ő, aki a mennyet és a földet teremtette, aki bölcsen igazgat mindeneket, tudnom kell, hogy az ő félelme, az ő tisztelete az én. És az ige is mondja, hogy az Isten félelme a bölcsességnek a kezdete. Igen. Azt is tudjuk a Bibliából, hogy Isten a mi atyánk, hogy így jöhetünk hozzá. Erre az Úr Jézus tanított bennünket, hogy így imádkozhatunk, és így szólíthatjuk őt meg. Isten fegyelmezi és fenyíti azokat, akiket szeret. A példabeszédekben több ige is erről szól. Én a példabeszédekből a 3. fejezet 11-es versét olvasnám. Az Úr intését meg ne fedd, fiam, és dorgálását meg ne utáld. Isten személyes kapcsolatra törekszik mindnyájunkkal, mindenkivel. Valaki talán mondta is már az előttem szóló között, hogy azt mondja az Úr, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Valaki a kis csoportban ezt jelölte meg, mint kedves igéjét, és ez így van. És a Cselekedetek 17. fejezetének 26. versében itt arról van szó, hogy Pál az Areopagoszon beszél az Istenről, akit ugye ők nem ismernek, és próbálja nekik érthetővé tenni, hogy kicsoda ez az Isten, és így szól. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem. Nincs messze egyikünktől sem. Isten várja, mondhatjuk úgy is, hogy elvárja, hogy higgyünk benne. ezt a zsidókhoz írott levél 14. fejezetében jelenti ki Isten, a 6. versben, hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Tehát ő hitet és bizalmat kér tőlünk. Valamint azt is tudhatjuk az igéből, Jakab leveléből, hogy ha közeledünk Istenhez, akkor ő is közeledni fog hozzánk. De nem erőszakos, nem erőlteti a kapcsolatot, hanem ha valakihez közeledett, és az folyamatosan ellenáll, ha visszautasítja, akkor többet nem szólítja meg. És Isten végül az ő végtelen szeretetét abban mutatta meg, hogy az ő egyszülött fiát küldte el értünk. A Római Levél 5. fejezetéből, a 8. verset olvasnám, Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. És a nagyon jól ismert ige szakasz a János 3.16, ami mindjárt szívébe ott dobog, és jó rá emlékeznünk. Tehát Isten terve és elgondolása szerint arra teremtette az embert, hogy vele szoros, erős szövetségben éljen. És ez az Édenkertben meg is volt, amikor Isten nem csak hűvös alkonyatkor járt közöttük, hanem mindig ott volt velük, és Ádámmal és Évával szoros kapcsolatban volt. De az őszüleink elbuktak, az emberiség kiesett Isten közvetlen uralma és irányítása alól, de ez a közvetlen kapcsolatnak a megszakadása rögtön beindította Istennek azt az eleve elrendelt tervét, hogy egy megronthatatlan formában visszaállítsa az uralmát a teremtése fölött. Isten mindig szövetségben gondolkozott az ő népéről, szövetsége volt Noéval, Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, aki később Izrael, és végül egy olyan új szövetséget kötött velünk, amit a proféták által is meghirdetett és megjövendült nekünk az Úr Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában. És ez az örök szövetség Istennel, ez mindenki számára elérhető. Ezt mondjuk lelki Izraelnek. Mi mindnyájan tagjai vagyunk a lelki Izraelnek. Tehát az igazi keresztények örök életet nyernek Isten országában, hogyha elfogadják az ő egyetlen fiát. És a mi kapcsolatunk is, ami nehéz, sokszor nyűgös kapcsolatunk is, mindig Jézus Krisztusban oldódik meg az ő szeretetében. Tehát ismeretség, összeköttetés, ez volt a meghatározása a kapcsolatnak, de vajon hogyan teremthetünk kapcsolatot a mi hatalmas Istenünkkel? Hát elsősorban is az ige olvasásával és az imádsággal. Ennek a kettőnek az egységét kell munkálnom, mert ez adhat egy szilárd alapot az életerős keresztény jellemnek a kialakulásához. Ez a kapcsolat egy élő és fejlődő kapcsolat, amelyhez szükség van az én figyelmemre és a szív szerinti szándékomra, mint egy üzemanyag, ami ezt munkálja és tovább viszi. Tehát minél jobban ismerem az én Bibliámat, az ott megírtakat, annál értelmesebben tudok majd imádkozni. Hogyha tájékozatlan vagyok az igében, akkor valószínűleg sok olyan dologért is imádkoznék, ami nem egyezik Isten gondolatával. Ez az én életemben úgy történt, hogy amikor megismertem az Úr Jézust személyes megváltomnak, akkor én nagyon intenzíven és nagyon aktívan elkezdtem az igét hallgatni. Akkor még kazetták voltak, nem volt ilyen informatikai technika, mint a mai világban van, és egymás után hallgattam a kazettákat, beálltam egy rendszeres szolgálatba, beiratkoztam egy bibliaiskolába, és igen, elkezdtem imádkozni is. Az Úr könyörületéből adódóan a férjemmel együtt tértünk meg, nem sok időkülönbséggel, és én együtt tudtam ővel imádkozni, később már a gyermekeinkkel is. Az imádságnak a meghatározására ismert az a gondolat, hogy a hívő ember lélegzetvétele. Ez nagyon kedves nekem, mert a lélegzetvétele tényleg az, ami nélkül nem tudunk egy percig sem meglenni. De van egy másik is, hogy a szívemet és az elmémet az Istenhez emelem. Hát én, megmondom őszintén, az elmém odaemelésében gyakorlottabb vagyok, mint a szívemében, de azért is vagyunk itt, meg azért is készülhettem erre az alkalomra, hogy én is jobb legyek a szívem oda emelésében. Tehát, hogyha ez a kettő nincs egyensúlyban, akkor az imádságaim is szárazok és beteljesítetlenek maradhatnak. Ez a meghatározás valószínűleg azt akarja kifejezni, hogy az egész ember kerül Istennel kapcsolatban, amikor mi imádkozunk. Új felismeréseket és adhat nekünk, és közelebb vihet az imádság lényegének a megértéséhez, hogyha az emberi kapcsolatainkra gondolunk. Erről hangzott az előző előadás. És ebből kiindulva vihetjük tovább most a gondolatainkat az Istennel való kapcsolat felé. Egyszer egy bölcs lelki vezető azt mondta, hogy annyira vagyok jó az imádkozásban, mint az életem egyéb kapcsolataiban. És ez valahol tényleg így van. Egy jó kapcsolat, hogyha lehet így mondani, egy jó kapcsolatban a szívügyem a másik. Szívügyem. Tehát nem csak vonzódom a másikhoz, hanem fontosak nekem az ő vágyai, álmai, a látása egy-egy kérdésben, és idővel szeretnék a másik felé azzal is szolgálni, hogy biztosítom őt arról, hogy bármikor megkérhet engem bármire, hogy mellette állok, hogy odaszánom magam ebbe a kapcsolatban. Az ilyen kapcsolat, ez az ideális kapcsolat, ez mindig magába foglal egy erős vágyakozást arra, hogy együtt legyünk a másikkal, de ha az érdeklődés csökken, hogyha találkozások ritkulnak, akkor bizony a kapcsolat elhalványul. De hogyha még korlátozott is az együtt tölthető idő, akkor a szívemben munkálnak az érzések. Az, hogy gondolkodom a másik felől, és ezek az érzések fenntartják a kapcsolatot, még hogyha nem is tudunk együtt lenni. És minél szorosabb a kapcsolatom, annál többször van ilyen spontán érzésem, hogy de jó lenne, ha a másik kedvébe járhatnék, vagy érteném, amit gondol. És a házastársunkra gondolunk, hát nem tudunk annyit lenni a házastársunkra, mint amennyit szeretnénk adott esetben, de tudhatjuk, hogy amikor nem vagyunk együtt, tehát dolgozunk a munkahelyünkön, gyermekekkel foglalkozunk, főzünk, kocsit mosatunk, vagy fodrásznál vagyunk, hogy mindez, ami közös életünket munkálja, hogy a mi kapcsolatunk még inkább teljes legyen, a közös küldetésünk, az élet célunk valósulhat meg ezzel. És hát tudjuk, hogy több száz módozata van annak, hogy egy kapcsolatot hogyan lehet mélyebbé, meghittebbé, kedvesebbé tenni, de mi most az Istennel való kapcsolatról gondolkodunk. Tehát az igeolvasással egyre többet tudhatunk meg Istenről, az ő parancsolatairól, személyéről, magáról, de fontos, hogy ez ne pusztán ismeretbeli gyarapodás legyen. A szívünkben kell válaszolnunk mindarra, amit megismerünk, amit ő kijelent magáról, a szívünk válaszoljon erre imádsággal, és még több igeolvasással. Tehát a puszta Biblia ismeret az meggondolatlanná, tudálékossá, sokszor magamból indulok ki, még vitatkozásra hajlamossá is tehet bennünket, tehát ez így magában nem elég, és nem lehet egy ima Istennel való kapcsolat akkor, hogyha csak ilyen észbeli megfontolásokat viszünk oda elé. Tehát vágynunk kell a tőle kapható ajándékokra, és egyre jobban kell őt keresnünk az életünkben. Ez egy fáradtságos dolog, szóval senki nem mondja, hogy ez olyan automatikus, magától értetődő, ezért tennünk kell. A kapcsolatot fontos nekünk előkészíteni és felépíteni. Oda kell szánnunk az időnket erre, meg kell találnunk a napjainkban azt a nyugodt idő pillanatot, amikor minden elfogadtságunk közepetten tudunk időt szakítani erre, hogy igét olvassunk és imádkozzunk. Ugyanúgy, ahogy ezt tesszük az egyéb kapcsolatainkkal, és hát mindnyájan, amikor dolgozunk, egy-egy telefon, egy-egy e-mail azért csak elszalad a másik felé, vagy úgy, hogy biztatjuk, vagy úgy, hogy valami közös dolgunkkal foglalkozunk benne, de ez is a kapcsolatot építi. És elkezdhetjük azzal, amikor az igét olvassuk, hogy vajon mit mond Isten arról, hogy mennyire szeret bennünket. Ugye már említettem ezt az igét, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak. És az Ézsaiás 43-ban van még egy nagyon szép ige, mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Hogyha a szívemmel megértem azt, hogy Isten hogyan fejezi ki felém a szeretetét, egyszerűen lehetetlen, hogy ne adjak hangot a hálámnak, és ne válaszoljak neki. És amikor ez egy eltökélt vágy bennem, hogy megismerjem az Istent, akkor ezt imádságban is oda vihetem elé. Mondhatom neki, hogy Uram, én szeretnélek téged megismerni. És hogyha ezt kimondom, akkor ebben jó, hogyha eltökélt vagyok, és nem rendülök meg, és nem hagyom, hogy a körülmények alakulásával ez elmosódjon, ez a vágy, ez az akarat, hanem növelnem kell később az időt, amit az igyolvasásra és az imádságra szánok. Nem szabad, hogy a világi dolgok ezt megöljék. Nem lehetek ebben gondatlan, hanyag, és nem gyengülhetek el. És hogyha a kapcsolataim fontosak, az emberi kapcsolataim az életemben, egy munkahelyen, a családban, barátok között, akkor az Istennel való kapcsolatomnak az ápolása még ennél is fontosabb kell, hogy legyen. Elé kell helyezzem. És nem alakul ki automatikusan. Ez igaz. Nekünk éheznünk, szomjaznunk, vágynunk kell erre a közösségre, hogy egyre inkább kifejezzük a hálánkat Isten felé, és valahogy éreznünk kell, hogy valami nincs rendben, hogyha az imádságot elhanyagoljuk. Nem olyan régen egy kollégám, aki amúgy templomba járó református ember, megkérdezte tőlem ebéd közben, hogy Éva, gondolkozott már azon, hogy úgy mi lenne, hogyha egy hétre kihagyná az imádkozást, hogy mit gondol erről. Hát én hirtelen csípőbe, ahogy szoktam, meggondoltam válaszolni, azt mondtam, hogy ezt a férjem úgyse hagyná. Ugye, miután mondtam, hogy együtt szoktuk az igét olvasni, és együtt imádkozunk, de ez valóban így van, hogy a férjem ebben mindig kezdeményező, de én nagyon szívesen csatlakozom hozzá egyszer-egyszer este, amikor lefekszünk, és valami a szívében mozog, hogy imádkozzunk, és akkor egymás kezét megfogva imádkozunk. Tehát igen, nem jó elhanyagolni, mert a szívünk rögtön valahogy tiltakozik, és aktívnak kell lennünk. Isten aktívan kíván munkálkodni mi bennünk, és nekünk is aktívnak kell lenni. Szükségünk van ehhez, ahogy mondtam, az elménkre, a szívünkre, a kezünkre is. A Dániel könyvének a 6. fejezetében a 11. vers így szól, Dánielről van szó. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott és magasztalta Istenét. Naponta 3-szor térden állva. És a zsidókhoz írott levél 4. fejezete is biztat bennünket a 16. versben. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ha már Isten megváltott gyermekei vagyunk, akkor tudnunk kell, hogy Istennek az a szempontja, hogy ez örökre így is marad, hogy mi mindig vele leszünk. Ezt is kijelentette a Római Levél 8. fejezetében, hogy a Jézussal a szeretett kapcsolatból semmiféle hatalom, sem égi, sem földi, tudjuk, hogy az ott meg van írva, ki nem ragadhat bennünket. Tehát ez az ő része. Tanulunk mi a csalódásokból, a bukásokból, a fájdalmakból, a szenvedésekből, és egészen odáig akar bennünket az Úr formálni, hogy a végén kapva kapjunk mindazon a lehetőségen, amely hozzávihet közelebb, ami az ő megismerésében segít bennünket elmélyülni. Hát ez egy ideális dolog, mert én is csak vágyakozom erre, hogy majd egyszer kapva kapjak, hogy amikor egy ilyen szolgálatra felkérést kapok, akkor a gyomorgörzs ne az legyen az első, hanem az, hogy halleluja, Uram, de jó, megint róla tettek bizonyságot. Hát milyen csodálatos szolgálat ez. Igen, hát ilyenné szeretne bennünket tenni, hogy keressük és adjunk hálát mindazért a dologért, hogyha a betegség, de nehéz azért hálát adni, ugye? De ezt ő tudja, hogy miért adja. Tehát követjük Jézust azért, mert ő először szeretett bennünket. Utánunk jött, és nem hagyott bennünket elveszni. Aztán megvizsgáljuk azt, hogy vajon ki jöhet imádsággal az atyához. Kit hallgat meg? Most olvassuk ugye a János evangéliumát, a Biblia olvasó kalauzunkon keresztül, és nem olyan rég volt a 9. fejezet, amikor a vakon születettnek a meggyógyításáról olvastunk, és ott a vakon születettet kérdezik, hogy ki volt ez, aki meggyógyított téged, és akkor ő válaszol, 31. verset olvasom, tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket. Nem hallgat meg bűnösöket, és ez ott teljesen igaz is, így van. Ez egy messiási jel volt, hogy a vakon születettet Jézus meggyógyította. De nem szabad elfeledkeznünk arról sem, ami szintén a Bibliában van megírva, hogy Hágár, amikor menekült a pusztában, és még a fiát is kész volt, hogy ott hagyja és halálra ítélje, akkor ő is imádkozott, és az Úr meghallgatta a pogány Hágárt. Vagy lássuk a pogány tengerészeket, amikor Jónás menekül az Úr elől, és ott hánykolódik a hajó, akkor ezek a szerencsétlen pogány tengerészek ott mindenféle istenükhöz kiabálnak, imádkoznak, és nem csendesül a vihar, de Jónás megmondja nekik, hogy miért is van ez a csapás rajtuk, és akkor a pogány tengerészek odafordulnak, az Úr fordulnak, hogy hát Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, Uram, ments meg minket, és az Úr megteszi. Tehát láthatjuk, hogy a csodálatos kegyelemben olyan imádságok is meghallgatásra találnak, amelyek nem tudják, hogy kihez is imádkoznak és hogyan. És itt még egy személyes bizonyságtételem, hogy ezt magamról elmondhatom, hogy így volt velem is. Tehát én nem ismertem az Urat akkor, amikor az első gyermekünket vártuk, nem is neveltek hitben, nem tudtam semmit, nem ismertem a Bibliát, Istenről se hallottam, és mégis valahogy volt bennem egy vágy, hogy én valakinek el szeretném mondani, hogy én annyira szeretném, hogyha ez a gyermek egészségesen születne. És akkor este a sötétben, az ágyban, amikor senki nem lát, mert úgy gondoltam, hogy ez olyan takargatni való, én fohászkodtam az Úrhoz, hogy én ezt annyira szeretném. És az Úr meghallgatta, és hála neki, mind a három gyermekünk egészséges. De ez is, már az Úr akkor keresett engem. Már akkor indított arra, hogy én is keresem, de hogy ő is ezzel a ima meghallgatással bátorított, hogy menjek tovább és zörgessek. Aztán, tehát hogy igen, nem tudjuk, hogy az Úr milyen imát hallgat meg, de azt viszont tudjuk, hogy akik az övéi, akik igazak az ő szemében, azokat mindig meghallgatja. És a Júdás levelének a 20. versében ezt olvassuk, imádkozzatok a Szentlélek által. A Szentlélek által. És az Efézus 6.18-ban pedig minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Na most lélek által imádkozni, az túl, akiben már a Szentlélek lakozást vett. És itt a falra függesztett igék között szerepel az is a egyik kedves igém, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Tehát az igaz ember jöhet az Istenhez imádsággal, de vajon ki is az igaz ember? Hát nem a bűntelen ember, ebbe ugye egyetértünk, hanem a Krisztus halála érdemért igaznak nyilvánított ember, aki a bűneit megbánta, megvallotta és bűnbocsánatot nyert. A keresztény embernek rendszeres imádkozónak kell lenni. És időt kell szánni arra, hogy beszéljen azzal, aki az ő igéjében szól hozzá. És hogy az Úr Jézus tanított bennünket imádkozni, mi atyánk. Ez akkor, amikor ezt az Úr Jézus tanította, egy radikálisan új megfogalmazás volt, hiszen tudjuk, hogy az Ószövetség népe az Úr nevét még csak kiejteni se nagyon merte, ezt Máté evangéliuma tudatosan így is használja, hogy a mennyek országa és nem Isten országa. Tehát Isten nevének a kiejtése az valami egészen különös volt, és akkor ő azt mondja, hogy így szóljatok mi atyánk, hogy jöhetünk hozzá, mint édesapa. Ez egy olyan tiszteletteljes megszólítás, mégis közeli kapcsolatot tételez fel. De hát nem mindenkinek van joga így jönni az Úrhoz, csak aki az Úr Jézusért a gyermekévé fogadott. És ez a János evangéliumában van megírva az első fejezet 12. versében, hogy akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Tehát teremtményei vagyunk, de ugyanakkor gyermekei is Jézusért. nem tudom, hogy ismerik a testvérek azt a fotót, John Fitzgerald Kennedyről készült egy kép, amikor a dolgozó szobájában ül, és a kisfia a dolgozó szobáján lévő, tehát az íróasztal lábánál, az ő lábánál játszik. Ugye abban a szobában valószínűleg emberi halandó be se léphet, vagy ha igen, akkor biztos 2 évre előre jelentkeznie kell, hogy az Egyesült Államok elnökének a szobáját akár csak meg is nézze, és akkor az a kisfiú ott játszik. És mintha arról beszélne ez a kép, hogy igen, nektek az Egyesült Államok elnöke, de nekem az édesapám. És gondoljuk el, hogy az Úr így gondol ránk is, hogy ő, aki a világ mindenség ura, és mégis személyesen, egyen-egyenként jöhetünk hozzá így, ebben a védelemben, ebben a biztonságban. És igen, mindenki jöhet így az imádsággal Istenhez, hogy apám, édesapám. Ezt, hogyha másból nem, akkor abból biztosan érthetjük, hogy a sátán ezt igyekszi a leginkább megtámadni, az imádságban töltött időt. És az emberi logikával is érthető, mert amikor háborús idő van, akkor tudja leginkább megzavarni a műveleteket, hogyha a csapatokat egymástól elvágják, és a csapatokat a vezérkartól elvágják. Így akadályozza a sátán a mi ima közösségeinket és az atyához való személyes fordulásunkat. És a sátán praktikázik, tehát próbálkozik, el akarja hitetni velünk azt is, hogy méltatlanok vagyunk, hogy hát ilyen bukás után én biztos nem jöhetek hozzá, hát meg se hallgat, hát szóba sem áll velem. Hát ez az ő hitetése. Ezzel próbálkozik, pedig nem így van. Jöhetünk az atyához, és a mi kommunikációs csatornánkat nem szabad, hogy egy ilyen támadás ellehetetlenítse. Nem szabad, hogy méltatlannak érezzem magam. És még egy idézet John White-tól a Harc című könyvében írja azt, hogy az a különbség a Szentlélek indítása és a sátán hangja között, hogy a lélek az Istennel való kapcsolatunk helyreállítása felé segít bennünket, míg a sátán a csüggedés felé és a akadályok felé. És akkor beszéljünk az imádság formákról és az imádság elemekről. Ugye a zsoltárok, amelyeket az Úr elénk adott a Bibliában, nagyon gazdagok. Ezek mind egy-egy imádság, és nagy lehetőség, hogy ezeken keresztül mi is gyakoroljuk magunkat abban, hogyha ezeket olvassuk, illetve az Úr Jézustól tanult imádság. Ez egy imádság minta, ha lehet így mondani, és nem véletlenül nem azt mondom, hogy minta imádság, mert az nagyon rossz lenne, hogyha az Úr Jézustól kapott imádságot úgy használnánk, mint mondjuk a tibeti imamalom, amiben így bele van rakva valami egysoros ima, és akkor azt tekerik, és több százszor elmondják, mert ennek így nincs értelme. Az imádság minta, hogy így is imádkozhatunk, ahogy az Úr tanított, ezekkel az elemekkel, hálaadás, dicsőítés, amiről még majd beszélek. Tehát abban is van egy csodálatos felemelő érzés, amikor egy gyülekezetben mondjuk több százan az Isten tisztelet végén együtt mondjuk el ugyanazt az imádságot. Egyszer holland testvéreink mondták el nekünk, akik itt voltak, hogy ők még ezt nem hallották, náluk ez nem gyakorlat, hogy a gyülekezet együtt imádkozza az Úr Jézustól tanult imádságot, de amikor ennek részesei lehettek, akkor azt mondták, hogy ez valami csodálatos, nagyon szép dolog, de ugyanakkor jöhetünk mi a saját szabad imádságainkkal is. És vajon milyen az az imádság, amit az Úr Jézus, amit Isten szívesen hallgat és válaszol, mert ebben egyértelmű útbaigazítást kapunk a János első levelének az 5. fejezetében, tehát János első levele 5. fejezet, a 14-15. versek igazítanak el ebben bennünket. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Az ő akarata szerint, itt erre tenném a hangsúlyt, mert ha az ő akaratát meg akarom ismerni, akkor bizony az igét kell olvasnom, tanulmányoznom. A kijelentett igének a nem ismerése, vagy félreértése, az sok meg nem hallgatott imádságnak is az oka. És akkor az ima részei, ha lehet így mondani, amit jó nekünk is beépíteni az imádságunkba, például a dicsőítés. A dicsőítő zsoltárok számosat olvashatunk a Bibliában, nem is akarnám én felsorolni, csak néhány számot most mondanék, amik nekem kifejezetten kedvesek. A 8. zsoltár, ahol a teremtő és a teremtményről van szó, 19-es, a 24-es, 33-as zsoltár, ha ezeket olvassuk, az mind-mind Isten dicsőítő imádságok. Ezek bemutatják Istent, és kifejezik azt, hogy miért is méltó a mi tiszteletünkre. Isten szabadító tetteire, teremtő nagyságára és bölcsességére világítanak rá. Tanúskodnak arról, hogy az ember magában is felfedezheti az Isten munkáját, megtaníthat arra, hogy vegyük észre, tudatosítsuk és éljük át, ahogy az Isten mi bennünk munkálkodik, és a közösségeinkben, a gyülekezetben. És a zsoltárok felemelik a mi tekintetünket a mindennapi megtapasztalásainkról a nagyobb történeti összefüggésekre is. Jó a mindennapokban is hálát adni a hétköznapi csodákért, de a zsoltárokban például a 78-as zsoltár ilyen, amit úgy is mondanak, hogy a történelem tanítása, amikor arról van szó, hogy az atyák elmondják a gyermekeiknek Isten dicső tetteit, amíg a nép a pusztában vándorolt, hogy rácsodálkozzunk, hogy az Úr hogy vezette a népét, hogy tűzoszlopban, felhőoszlopban ott ment előttük, velük volt, és ezt jó nekünk is tudnunk, visszagondolnunk rá, amellett, hogy persze a hétköznapjainkban is jelen van, és áldjuk őt ezért. És jó, hogyha a mi imádságunk az nem pusztán egy probléma lista, és nem úgy jövünk, hogy ezt oldja meg az Úr. Most, hogy a Krónikák könyvét olvastuk, a Krónikák 2. könyvében, Józsefát történetében van az megírva, hogy amikor hallja, hogy az ammoni, moábi seregek nagy erővel támadnak ellenük, akkor nagyon megijed Józsefát, és az Úrhoz kiált. És nem úgy kiált hozzá, hogy jaj, Uram, látod, milyen sokan vannak, segíts meg bennünket, hogy el ne veszünk, hanem mit csinál? Böjtöt tart, bűnt vall, és imádkozik, és dicséri az Urat. És később, ez a 2. Krónikák 20-ban van megírva, a 21. fejezetben pedig azt olvassuk, hogy amikor Isten biztatására föláll az a sereg szembe a támadókkal, akkor kik mennek elől? Ezt írja az ige. Fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. És győztek. És a mi győzelmünk is múlhat ezen, hogy tudom-e dicsérni hitben Istent, ki tudom-e fejezni, hogy bízom benne. És aztán a hálaadás. Ez egy újabb része az imádságainknak. És itt hirtelen nekem ne a háladó zsoltárok, bár az is van, jutott eszemben, hanem az énekek, amelyeket szívesen éneklem én magam is, például az adj hálát az Úrnak, és el ne feledd, sok jót tett már eddig veled, talán ismerős vagy a másik, a menjetek be kapuin háladásra, ez a 100. zsoltárnak a szövegére írott ének. De az én kedves énekem, ahogy itt a kis csoportban már elmondtam, az a 264-es dicséret, az áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Hogyha most van kedvünk egy pillanatra fölállni, akkor elénekelhetnénk ennek az első verszakát.
Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt szeng hálát. Szúgó harang, ének és korgona hang, mind az ő szent nevét áldják.
Köszönöm szépen! És így köszönhetjük meg Istennek is mindenkor mindazt, amit értünk te. És ebben nagyon jó példát adott elénk Pál. Pálnak szinte minden levele hálaadással kezdődik. Hálát ad a gyülekezetekért, még az olyanokért, olyan problémás közösségekért is, mint a korintusbeliek voltak, ahol ölték, marták egymást, de mégsem erre néz Pál, hanem a hitükért ad hálát az Úrnak. És hogyha nem ezért, akkor az Úr Jézusért ad hálát. Tehát nekünk is a háladás, és amit kaptam ígért most itt, ami a székemen volt, az Kolossi levélből, az is a háladásra indít, úgyhogy nagyon örültem, hogy az Úr így vissza is igazolja mindazt, amit mondani szeretnék. Tehát az 50. Zsoltárt mégis idehoznám, bár az énekekről mondtam, hogy azok vannak inkább a fejemben, de az 50. Zsoltár 23. verse így szól: aki háladással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. És tudjuk jó, mert szülők vagyunk többnyire, hogy nekünk is milyen fontos, milyen örömteli, amikor a gyermekünk hálás és megköszöni azt, amit kapott, és nem intézi el azzal, hogy nem látod, hogy milyen boldog, nem látod, hogy örülök? Hát lehet, hogy látom, de azért mégiscsak úgy szeretném azt hallani. Rosszul veszi ki magát, hogyha elfelejtjük megköszönni. És magamat is nevelnem kell erre, és hallottam valakitől, hogy jó nekem mondjuk este a napra visszagondolva keresnem hármat. Három olyan dolgot, ami azon a napon háladásra indíthat engem. Biztos több is van, de jó ezt keresnem. És ne menjek mindjárt tovább, hogy megkaptam valamit, jó, akkor jön a másik, mert van másik, és van végtelen sok. És akkor a bűnvallás. A bűnvallás is fontos dolog. Ahogy az előbb mondtam is, hogy az igaz ember könyörgés, hát ki az igaz? Hát az 51. Zsoltár az, amiről mindnyáján tudjuk, hogy Dávid bűnvalló Zsoltára, de a két igét idéznék még, ami indít is bennünket arra, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy a bűneink akadályok lehetnek. Ez a 66. Zsoltárnak a 18-as verse, ami így szól, hogy ha álnok szándék lett volna a szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. Vagy az Ézsajás könyvének 59. fejezetében az első vers így hangzik: nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket arra, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választanak el titeket Istentől, a ti vétkeitek miatt rejtette orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Tehát ha valami eltorlaszolja a köztem és Isten között meglévő kommunikációs csatornát, például egy bűn, akkor, vagyis hát a bűn, mert most erről beszélünk, akkor megtapasztalom, hogy száraz, automatikus, kötelességszerű lesz az imádságom. És akkor észre kell vennem, meg kell látnom, hogy mi az, ami akadály lehet, és hogyha meglátom, akkor bánjam meg, tegyem le az Úr elé, de ha nem látom meg, akkor viszont kérhetem imádságban: Uram, hát imádkozom napról napra, hát mutasd meg nekem, hogy mi az, ami miatt nem tudsz meghallgatni, mi az, ami nem kedves a szemeid előtt az én dolgaimban. Lehet, hogy rámutat, erre válaszol Isten egy megromlott kapcsolatra valakivel. Valami meg nem bocsátott dolog, és meg kellett volna, hogy bocsássam, és én mégiscsak őrzöm a sértettségemet, vagy ítélkeztem valaki felett, vagy kicsinyesen önző voltam. Erre a Jakab levél is indít bennünket a 4. fejezetben. Ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. De lehet harag, keserűség, irigység, féltékenység. Lehet például a hitbeli ingadozás, amikor nem hittel kérem. Ezek nem annyira látható bűnök, ezek úgy emberek előtt rejtve vannak, de mégis jó ezeket az Úr elé letennem, megbánnom és elhagynom. Mert nincsen semmi, ami annyira el tudná tömíteni ezt a csatornát, és annyira meg tudná hiúsítani az imádságaink meghallgatását, mint a meg nem bánt bűnök. És akkor a kéréseink, mert hát a kéréseinkkel jövünk mindezek után és mellett. Vannak a személyes ima kéréseink, és vannak a közösségi dolgokért elmondott közös imádságaink. Igen, hittel és várakozással vigyük a kéréseinket mindig az Úrhoz, és ne járjunk úgy, mint az a csoport, akik hosszú ideje imádkoztak esőért, mert szárazság volt, és amikor elindult ez az ima csoport a templomba, akkor egy vitt esernyőt. Jobb lett volna mindnyájan viszik, de egy. Tehát hittel kérjük. És az ő akaratát keressük, ahogy az előbb az 1 János 5.14-ben olvastuk az ő akaratát. És fontos dolog még, hogy Jézus nevében imádkozzunk. Olyan legyen a mi imádságunk, amire Jézus ráteheti az ő pecsétjét. Ne jussak el odáig, hogy az én önző szándékom alá oda tegyem azt, és oda rakjam Jézus nevét, amit ő is kérne. És itt is egy fontos ige a János evangélium a 16. fejezetéből, János 16.23. Bizony-bizony mondom néktek, hogy bármit kértek az atyától a nevemben, megadja nektek. A személyes imádság, amikor személyesen kérem az Urat a dolgokért, akkor az arra mutat rá, hogy Isten mit gondol az én személyes problémámról. Az ima lényege a válaszban van. Én elmondom a helyzetet, hogy miben vagyok, kérek megoldást, vagy kérek tanácsot az Úrtól, és utána, mikor az áment kimondtam, akkor utána nyitott szemmel járok, és várom, hogy az Úr mit fog tenni. És ha megadja, akkor nem felejtem el megköszönni. De ne adjunk Jézus szájába olyan dolgokat, hogy neki mit kell tenni. Tehát ezt felejtsük el, hogy én megmondom előre, hogy ő mit tegyen. Rá kell bíznunk, hogy ő mit akar adni. És az is egy fontos tanács volt nekem, hogy mindig a helyzetet vigyük az Úr el, és ne a megoldásokat. Erre Ezékiás király példa, most a Krónikák könyvéből emelem ki őt is, amikor Szanhérib király, Asszíria fejedelme támadta őket, és ócsárolta és mocskolta az Istent, lelki terrort is vívva, hogy az ő nyelvükön próbálta a várfalakon a védőket is megingatni az ő hitükben, hogy Isten győzelemre viszi őket, akkor küldtek egy levelet, és Ezékiás király fogta ezt a levelet, és fölvitte a templomba, nem válaszolt semmit, csak kiterítette. És azt mondta, hogy látod, Uram, ez a helyzet, ezt gondolják rólad. Hát te adj megoldást. És az Úr adott is megoldást, és tudjuk, hogy megölte az asszír seregnek a nagy részét. És van olyan imádság is, amikor még ki sem mondjuk, de már az Úr megadta. Mert azt tudjuk, hogy szülőként, ha a gyermekünk azzal a kéréssel jönne hozzánk, amit a szülői erőrelátás már úgyis elkészített neki, mondjuk egy új tornacipő, vagy én most nem tudom, ami már úgyis szükséges volt, és ő pont azt a kérést mondja el, akkor boldogan megadja, és az Úr is így van ezzel. Mielőtt kiáltanának, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom őket. Ez az Ézsaiás 65-ben van megírva. És aztán van a közös imádságnak a lehetősége a közös dolgokért. És nem szabad a kettőt összekeverni. Amikor személyesen imádkozom, akkor a személyes dolgokért, és a közösségi imádságba pedig ne hozakodjak elő az egyéni dolgokkal, hanem ott a közösség ügyeit vigyük az Úr elé együtt. És a hatékony imádságot nem szabad összekeverni a nyugtalan szívháborgó kéréseivel, amikor lázadva kéri az Urat, hogy a körülményeim változzanak meg. Hát nem látod, hogy így bánnak velem, hogy így beszél, hát váltsd már le ezt a főnököt, hát annyira nyomorúságos az életem napról napra. Nem ez a megoldás. Azt szeretné Isten, hogyha a szívünket hálaadással vinnénk oda, hogy ő azt adhassa meg, és azt tegye a mi üres kezünkbe, amit ő akar. És az is biztos, hogy néha az Úr szándékosan várakoztat meg bennünket. Az ő végtelen szeretetéből az következne, és ilyen is, hogy ő megadná mindjárt, ami épülésünkre van, de azt szeretné, hogyha még jobban tőle függnénk, ha még bensőségesebb lenne az a kapcsolat, és még jobban értékelnénk az ő könyörületét. Nekünk jó csendben várni. Amit elmondtunk, az úgyis ott van előtte. És arra is van példa a Bibliában, amit sajnos elkövetnek sokan, hogy egyre-egyre imádkoznak valamiért, amiben nincs támogatás az Úrtól. Tehát nem indít bennünket arra, hogy ezért imádkozzunk, de mi kierőszakoljuk, és megadja az Úr végül. Ezt amikor Izrael népe vándorolt a pusztában, és a mannát adta az Úr napról napra, hogy ne éhezzenek, akkor egy idő után keserűen kiáltottak, hogy ők húst akarnak. És a 78. Zsoltár írja le ezt részletesen, annak a 26. versében, hogy mi lett a vége? Az lett a vége, hogy megadta nekik a húst, a fürjeket küldött, és jól lakhattak, de még a szájukban volt az étel, amikor már újra a kívánságaikat hozták elő, tehát nem szűntek meg ezt erőltetni, és akkor az Úr válasza az volt, hogy a legjobbakat, a fiaikat megölte. Vagy amikor erőltették, hogy királyt akarunk, hadd legyünk olyan, mint a környező népek. Hát az Úr adta nekik a király, de az ő királysága alatt nagyon sokat kellett a népnek szenvedni. Úgyhogy ettől is őrizzen bennünket az Úr, mert látok én magam is olyan házasságokat, ahol belementek egy felemás kapcsolatból való házasságkötésbe, és akkor mi történik? Hát nehéz dolog, sok vívódás, talán válás is. Tehát jó, hogyha észrevesszük azt, hogy nem azon az úton járunk, amin az Úr nem támogat bennünket. És a közbenjárás másokért, ez is egy áldott szolgálat, másokért mondott imádság. Pál is kérte gyakorta ezt a gyülekezetektől, hogy imádkozzanak érte, és mi magunk is kérhetjük. Jó, hogyha mi magunk sem mutatunk egy olyan ideális képet magunkról, hogy a mi családunkban aztán minden rendben van, minden tökéletes. Ne engedjük azt, hogy a sátán azt hitesse velünk, hogyha mi megosztjuk a mi bajunkat, bánatunkat, betegségünket valaki mással, akkor az a gyengeségnek a jele. Bizony, hogyha van lehetőségünk együtt imádkozni egy hívő testvérrel, akkor ragadjuk ezt meg, és vigyük közösen az Úr elé a mi gondjainkat, mert ennek is nagy az ereje. És hamarabb oldódnak meg a kérdések, hogyha hívő testvérekkel együtt imádkozhatunk. Ez egy áldás. Áldás és fegyver is lehet, mert ima harcról is beszélhetünk, hogyha vannak olyan harcos társaink, akikkel egyek vagyunk a lélekben, egyek vagyunk abban, amit már megtapasztaltunk és láttunk, akkor ez is egy lehetőség az imádságra. És elém hozta az Úr a készülés közben azt, hogy milyen jó, amikor a misszionáriusokért imádkozunk, azokért, akik az életüket is kockáztatják, veszélyek között, nehéz körülmények között hirdetik az evangéliumot, és a lelkészekre is ugyanígy gondolhatunk, hát ők is támadás alatt vannak, mert a gonosz mindig résen van, és munkálkodik, hogy megnehezítse számukra is azt, hogy megértsék az igét, és továbbadják, tehát jó nekünk ezt is eszünkbe tartani, hogy ne védkezzünk így az Úr ellen, hogy elhanyaguljuk az imádkozást azokért, akiket ő az arcvonalba állított. És a Biblia sok helyen beszél az együttes könyörgésről, hogy a gyülekezetben ezt gyakorta tegyék meg. És amikor óv minket a Máté evangéliumába az Isten attól, hogy a tetszelgő imádkozásba menjünk, akkor mondja, hogy menjünk be a belső szobánkba. Tehát nem a közös imádságtól akar bennünket eltiltani, hanem hogy ne külsőségekben tetszelgő imádsággal kápráztassuk el egymást, hanem azt mondja, hogy menj be a belső szobádba, de azt nem mondja, hogy egyedül menj be. Mehetek az imatársammal, a férjemmel, a gyermekemmel, vagy akit ő ad. Tehát az a lényeg, hogy tiszta kezeket emelve az Úr felé imádkozzunk, mert ez egy nagyon áldott szolgálat, ez a legszentebb szolgálat, és akik időskorban végzik ezt, mert már másféle módon nem tudnak, kezük, lábuk már gyenge, az imádság szolgálata mindig megmarad nekik. Én is ismerek ilyen hívő testvéreket, akik az életüket odaszánták, de idős napjaikra ez maradt meg, de ezt végzik, ezt hűséggel végzik. És így adhat az Úr gyógyulást, ébredést, megújulást, adja, hogy a mi életünkben és gyülekezeteinkben is ez így legyen. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! A 475. életünket keressük ki. Imádkozzatok és Úrhoz kérjetek. És énekeljük el a három versét.
Imádkozzatok és Úrhoz kérjetek.
Nagyon szívesen.